Nem mondták neked, hogy nem illik beleásítani az éterbe?
Igen, és étel közben ne beszéljek. Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Heteor Podcast 68. átlátszó repülős adását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok.
Én pedig Póli Ferenc Ferenc.
Én pedig Költes Igaz, átlátszó repülő.
Úgy bizony, arról lesz szó később, és tényleg ez nagyon menő.
Egyébként régen már tudtak ilyet csinálni, akkor simán az volt, hogy voltak benne kis lyukok, és ki lehetett benne látni, belőle látni meg minden, és nem nagyon volt kokpit, hanem voltak kezedben egy botkod, mert is időnként leestek.
Hát egyébként az F-35-ösről, ami majd később szóba is kerül az átlátszó repülőség kapcsán, arról mondják azt, hogy ennél kevesebb kapcsoló egyetlen repülőgépnek sincsen a műszerfalán ever, tehát az egész történelem során. És amikor ezt egy sajtótájékoztatón a, mit tudom én, melyik tisztviselőnek szegezték ezt a kérdést, hogy igaz-e, akkor azt mondta, hogy nem, a Wright fivéreknek a repülőgépén még kevesebb kapcsoló volt.
Igen, kezdem azért, hogy a tyúkedrecek azok nem voltak túl műszerezve.
Igen, de most az F-35-es az megint tényleg egyébként lényegében egy ilyen 16-9-es monitor van előtted, side stickje van ráadásul, nem is joystickje, mármint hogy te joystick van, joystickkel irányítod, tehát egy ilyen oldalt jobb kezednél elhelyezett joystickkel, nem a láb közötti flight stickkel. És a 16-9-es monitor alatt van még egy ilyen kis flight computernek látszó, tehát körülbelül ennyi a műszerfa. Úgyhogy az tényleg szar, hogyha áramkimaradás van a gépen, mert akkor, hát akkor legfeljebb kiugrani lehet szerintem.
De jó, mert egy csomó hely van, akkor még ott a kokpitbe be lehet rakni azért a logó, plüss dobókockát, a illatosítót, CD-s magnót, taxamétert, stb.
Meg a nagy kávésbögrét, vagy hát szóval azt, amivel az amerikaiak sétálnak, ez a fél literes.
Hát az írható CD-t, hogy a radar ne tudja bemérni.
És bögréből is az okos bögrét természetesen, aki megmondja, hogy igen, ön pilóta úr kávét iszik. Na jól van, de hát ne vágjunk bele itt mindjárt az adásba, mikor először is be kell jelentsük, hogy ez itt a teljesen megújult, sarkaiból kiforgatott, sokkal okosabb és sokkal profibb Meti Heteor.
Pont úgy néz ki az adásnapló, mint ami volt. Igen. Van ültének.
Gondoltam, hogy hieroglifákkal kéne írni, de szerintem nagyon megszívnánk.
Na igen. Szerintem
hígyó oroszlán szemecske.
Az ugye,
a kedvenc ilyen panelgame quiz műsorunk, az Only Connect a BBC-n megy, és nagyon nehéz kérdések vannak, nevetségesen nehéz kérdések vannak, és nem a klasszikus okostojás versenyzők vannak, hanem olyan, mint hogyha egy kocsma quiz lenne, csak mindenki legalább Oxfordot végzett volna. A ennek kocsmában. Megfelelően az első évad után megvádolták egy kicsit az, hogy kicsit nem elitista ez a műsor, nem kéne ezt így hozzáférhetőbbé tenni, vagy hogy mindenki értse, és ezért az addigi görögbetűs kategóriákat, hogy alfabéta, gamma, delta, stb., azt egyiptomi hieroglifákra cserélték le.
Igen, egyébként tényleg, kedves hallgatók, most keressetek rám a YouTube-on. Aki azt hitte, hogy Vágó István szemét, vagy esetleg nehéz kérdések fordulnak fel a műsorba.
Vagy esetleg humoros.
Igen, kapaszkodjon is meg közben. Egészen bűnt, szemét módon nehéz az egész kvíz. Kacagva lehet végignézni. Amikor az ember tud egyet-egyet, akkor annyira rohadtul intelligensnek érzi magát, hogy szinte beküldi a CV-t az MTA-hoz.
De csak ilyen tudós dolgok, vagy mit tudom én, általános
kedvenc kérdésem az volt, most nem is fogom tudni elmagyarázni, tehát van egy olyan része a játéknak, amikor meg kell tippelni, hogy a negyedik elem mi lesz, tehát mutatják az elsőt, hogyha abból kitöröd, akkor több pont, mutatják a másodikat, akkor kevesebb, mutatják a harmadikat, na jó, most akkor ki kell találni, hogy mi lesz a negyedik, és vezetékneveket mutattak, amiknek így semmi értelme nem volt, ránézése, semmi rendszer, és másodikból kitalálták, hogy ez a szupercsapat tagjainak a sorrendje a katonai rangjuk szerint.
Úristen!
Tehát ezek nagyon, nagyon hardcore, nagyon bolond, nagyon, nagyon brit quiz műsor, nagyon szeretem.
Uh-huh. Hát akkor jöjjenek a hieroglifák, de mielőtt az űrtémába belevágnánk, ami természetesen most is van, minden ellenére,
szerintem beszéljünk egy most kicsit. Már mindig lehet titeket okolni, azért ezt tudjátok.
Mármint
kedves hallgatók, ti. Igen.
Igen, ugyanis ugye a múlt adásban arra kértünk titeket, hogy töltsétek ki a kérdőívünket, hogy attól egy okosabbak legyünk, és jobbkedvűen egy jobb adást csináljunk, és ki is töltöttétek nagyon sokan. Az a nagy baj, hogy azt ígértük, hogy ha lesz legalább 100 kitöltött kérdőív, akkor csinálunk valamit, ugye? Ezt határozottan megígértük.
Igen, volt, ez nem ígértünk semmit, hogy mit, és ez egyetlen mentségünk és védőpajzsunk nekünk.
Kértünk ötleteket, nos hát az első 4 napban lett 100 válasz, aztán jött még 50, úgyhogy most 150 válasz alapján tudunk beszámolni arról, hogy kik és miért hallgatják a Meti Heteort, illetve mit nem szeretnek benne, és kit nem szeretnek benne. És arra gondoltunk, hogy hát az a minimum, hogy legalábbis elmondjuk, hogy mi derült ki a kérdőívesdiből.
Ádám, téged mindenki szeret.
De lekockáztak, könyörgöm.
Igen, az a legrosszabb.
Viszont azt nagyon nem szeretik, hogyha élőben...
Igen, és látod, ezért aztán ki is estél az adásból. Ami a másik dolog, amit nem szeretnek a kedves hallgatók, hogyha arról beszélünk, hogy a Hangouts éppen kinél és miért szaggat, és hogy kockásodik a hang.
Pedig az egy csodálatos érzés.
Nem, azt én is nagyon utálom. Minden podcastnál egyébként még a miénknél is. Azzal valóban kezdeni kellene van. De mi legalább Hangouts-ot használunk, és nem Skype-ot, ami ennél még sokkal össze-visszábban működik.
Nagyon hosszan tudnám szívni a Skype-ot bármikor. Egyszer szenteltünk neki egy külön adást, amit aztán nem adunk ki.
Egy mellék. Vagy egy ilyen gyűjtőki adásban lehetne néhány ilyen. A másik ilyen az az F-35-ös repülőgép, meg a modern vadászgépek lennének. Arról én szeretnék egy adást, nem tudom, esetleg társultok-e, vagy egyedül kell beszélnem másfél órát róla.
Közben főzök egy gulyást, vagy valami. Élőben.
Na, figyeljetek, elmondjuk, hogy mi volt a felmérésben, illetve hogy mit tudtunk meg a válaszokból?
Mondjuk el, mert szerintem tanulságos azért is, mert ez akkor azt jelenti, hogy nagyjából 10-szer annyi letöltés van egy heti adásra, mint ahányan kitöltötték a kérdőívet, tehát mindenki 10-szer tölti le és hallgatja meg minden adást, ami azért eléggé nagy elhivatottságot feltételez.
Fordítsuk ezen logikán egyet, hogyha tényleg csak a olvasóknak, vagy hallgatóknak a 10%-a töltötte ki a kérdőívet, akkor is van 1500 hallgatónk, amit tehát köszi szépen.
Így van, és azt én mindig próbálom a fejembe idézni, amikor ilyen kérdőíveket elemzek ki, vagy összegzek, hogy 150 válasz áll a rendelkezésünkre, de még 1050 mondjuk ez esetben nem. Tehát, hogy 1050-en nem mondták el a véleményüket, és persze statisztikailag következtetni valamire lehet, de azért azt is jó tudni, hogy akik válaszolnak, azok, hogy is mondjam, csak elhivatottabbak, több szándék van bennük arra, hogy ilyen módon is interaktív legyen ez a dolog. Tehát, amit ők mondanak, az nem biztos, hogy egy az egyben fedi a hallgatóság véleményét, hanem inkább egyfajta ilyen szélső értékeit mutathatja meg, én azt gondolom. Úgyhogy ezzel a szívünkben és a lelkünkben olvastuk a válaszokat.
Hát illetve azt mutatja, hogy azok az emberek, akik eddig megmaradtak, tehát akik menet közben mondjuk elkezdték, és 3 adás után azt mondták, hogy ez nem tetszik, attól már sose fogjuk megtudni, hogy miért nem tetszett.
Igen, bár volt egy válaszolónk, aki azt írt, hogy eddig 3 adást hallgatott meg, és nagyon tetszik minden. Na de, az, hogy kik a hallgatók, az hát nyilván csak közepesen érdekes, de azért mégiscsak úgy illik, hogy mondjuk el. Az derült ki, hogy Urbánus 30-as értelmiségiek műsora vagyunk, amennyiben a 62% 30 éves múlt, és 16 alatt senki nincs, 23 alatt is mindössze 7%. Külföldön és városban élnek 15 plusz 78%-nyan, tehát majdnem mindenki falu mindössze 7%-ja. 72%-nak felsőfokú a végzettsége. Aztán, amire szintén gyanakodtunk, hogy nem kizárólag klasszika filológusok hallgatnak minket, hát ez beigazolódott, IT-s, vagy mérnök, vagy fejlesztő, startupper több, mint a fele a hallgatóságnak. De amire én ennél sokkal, de sokkal büszkébb vagyok, hogy a foglalkozások között, ami előforduló hallgatóink között van szakács, van takarító, éjszakai recepciós, katasztrófavédelmi és egy CNC programozó is.
Itt szeretném elmondani, hogy CNC valószínűleg a legszexibb dolog. A 3D-mutatást nagyon szeretem, de azért, hogyha valaki alumíniumból tud bármit csinálni, sokkal menőbb, mint a szarműanyag.
Igen. Igen, az tényleg elég menő. A nemek arányáról is érdemes pár szót szólni, ugyanezt Gáspár a Facebookon meg is említette, hogy micsoda egy nagy kolbászfesztivál kerekedett ebből a válaszolós díjból.
Kolbász, ez így lefordítva.
Tudod, szoktak ilyet tartani, időnként az MT-be fotó is van róla, hogy notabilitás a kolbászt töltenek.
Sőt, ezt lehet tovább rontani, úgyhogy a Csabai Kolbászfesztivál.
És ugye te eredetileg Sausage Festet írtál a Facebook posztban, de most ezt én nem mertem így mondani. Na szóval, hogy az van, hogy hát egy kicsit zavaros, mert hogy vagy 6 hölgy válaszolt, vagy 7. A különbség az abból ered, hogy volt egy hölgy, aki magát nőnek jelölte be a kérdőíven, és aztán a válaszok végén meg is adta a nevét, ami egy teljesen határozott férfi név volt. Ebből most nehéz eldönteni, hogy akkor ő egy lány, vagy ő egy fiú. Én biztosan biztos a fiúkhoz számoltam.
A tech sajtó is megjárta ezzel, amikor Manning tizedest férfiként kezelte. Szerintem tiszteletbe kell tartani mindenkinek azt a társadalmi nemét, amit választ.
Kis számú klasszikafilológus hallgatónk most egy kocsmasztalhoz leülve gender problémákra nyugodtan elbeszélgethet, mi pedig folytatjuk.
Igen, szóval 6 lány hallgat minket, közülük ugye, hát azt hiszem 3-ukat ismerjük, tehát lényegében kizárólag az ismerős hölgyeket tudtuk rábeszélni arra, hogy töltsenek időt a podcast hallgatásával. Ez szerintem nem helyes, és én javaslom, hogy sokkal több lány hallgasson minket, minden kedves hallgatónk hozzon még egy lányt. És akkor majd mi próbálunk ilyen csajos témákat hozni, azt azért többen írtátok, hogy hát nem csoda, hiszen ezek azért nem olyan nagyon lányos történetek.
Nem fiús témák szerintem különösebben. Ezért is lesz jó, hogyha kihúzzuk az összes mobilos sztorit.
A mobiloknak a nyomát sem látni a mai adásnaplóban pedig, de majd erre visszatérünk, hogy ki mit szeret és mit nem a témáink közül. Még azt szerintem érdekes, vagy hát ezt így magunknak biztos fontos tudni, hogy a válaszolóknak mindössze 10%-a, tehát 15 válaszoló írta azt, hogy ismer minket személyesen. Tehát a súlyos túlnyomó többség az még sosem találkozott velünk, és ezért sokkal bátrabban megmondta nekünk, hogy miért menjünk az anyánkba. De engem a legjobban az lepett meg, hogy a 15 ismerősünk közül 3 voltak, akik nem tőlünk értesültek arról, hogy ezt a podcastot érdemes hallgatni.
Meglepően visszafogottak voltunk, azért azt jelzi.
Igen.
Úgyhogy holnap kirakom saját Facebook falomra azonnal.
Jó, figyeljetek. Apró adatok még, hogy 63% telefonon hallgat minket. Ezt gyanítottam egyébként, hogy a MP3 lejátszó az nem fog előfordulni. Ehhez képest azért vannak, akik MP3 lejátszó hallgatnak minket, de nem nagyon sokan. És a tablet sem egy podcast hallgató eszköz úgy tűnik. Még 20% laptopot használ, amit értek.
Itt szeretném érezni azt, hogy hatalmas nagy konyhai rádió alakú lyuk van, úgy általában a kutyú univerzumban. Én nagyon szeretnék a konyhába podcastot hallgatni, de mindig az a vége, hogy a számítógépemnél megállok, SD kártyára másolok fájlokat, majd bedugom egy rádióba, amit csak azért vettem, hogy a konyhába egyetlen szóljon valami, és érzem, hogy túl van gondolva az egész, és valaki
nézve. Bluetooth-os kicsi hangszóró.
Abszolút.
Az Isten is erre teremtette.
Az egy halott viking. Gyűlölöm, nem.
Miért gyűlölöd szegényet?
Rosszkor találkoztam vele, amikor még szar volt.
Akkor egy mai hírrel kisegítelek. Egy teljesen mindegy, milyen rádió kell hozzá, és 2 darab mobiltelefon. Ha van otthon még egy okostelefonod, akkor a Spotify kb. Mától tudja azt, hogy az egyik telefont bedugod a jack csatlakozóba, a másikat pedig a zsebedben tartod, vagy akkor, ahol akarod, és mind a kettővel bejelentkezel ugyanabba az accountba, és onnantól kezdve a zsebedben tartott telefonról távvezérelni tudod a másikat. Tehát magyarul a Bluetooth hangszórót előállítottad Bluetooth nélkül.
Igen, vagy az asztali gépem, hogy kijátszom a telefonomra az MP3-at. Még ismét túl bonyolítottunk dolgokat, még várom a megoldást. Nem is tudom, csapba építve szeretném kb. Hideg, meleg, play.
Jó, ez jó lehetne.
Fuck your internet fridge.
Így van, ez is egy tökéletes zenélő frigider lehetne. De milyen jó lenne egy zenélő frigider, abban azért úgy van hely a mély nyomónak, nem?
Nyomokban lesz még azért ilyen hírünk, csak hogy legyen foreshadowing. Nem is tudom, hogy mondom magyarul.
Előrejelzés, vagy...
Nem, irodalmi technika.
Csináljuk, úgy csináljuk.
Jó, oké.
Na de, vissza egy kicsit még a kérdőívhez. Most jönnek azok a témák, amik szerintem igazán érdekelhetik a hallgatóinkat, meg egyébként minket is, ezek izgatnak a legjobban. Egyrészt, hogy milyen hosszú legyen az adás, hát úgy tűnik, hogy a túlnyomó többség, 78% azt mondja, hogy másfél órás legyen az adás.
Se több, se kevesebb. A munkahelyetektől.
Nem, van, aki 45 percre lakik, és oda-vissza pont megvan vele.
Hallottam olyan is, hogy van, aki munka közben hallgatja.
Úristen. Ő hogy tud közben koncentrálni a munkájára?
Nem mertem visszakérdezni.
De egyébként sokan vannak, akik sportolás közben hallgatnak minket, ahogy én is például úgy szoktam általában podcastot hallgatni. Na de, Ugye megkérdeztük azt, hogy melyik témához milyen a viszonya a kedves hallgatóknak. Ebből igazán az érdekelt minket, hogy melyik témánk mennyire unalmas, vagy mennyire ellenszenves. És hát igazán egy olyan volt, ami hát mondjuk minden második hallgatónknál kiveri a biztosítékot, ez a videójátékokkal kapcsolatos akármik. Ezt 50% mondta azt, hogy vagy semleges, és nem hiányozna, vagy kifejezetten gyűlöli. És van még kettő olyan téma, ami meg hát attól függ, hogy milyen választási matematikai magyarázatot fűzünk hozzá. A nosztalgiázás az 28%, az űr téma 26%-nak ellenszenves, amit akár meg is hallgathatnánk, de ugye ez azt jelenti, hogy a nosztalgiát a 70% szereti, az űrt meg a 75%-a szereti a hallgatóinknak, és hát azért ez mégiscsak egy magas szám mind a kettő.
Annál is inkább, összes... hogy a kifejtősben sokan említik azt, hogy az űr az egy jó téma.
Igen, igen, többen is mondták, hogy űrözzünk, semmiképpen nem maradjon el. És a többi az mindenkinek tulajdonképpen így ezek tetszenek, és itt szeretném jelezni, hogy a webes, mobilos appok mindössze 11%-ot érdekelnek kevésbé, a kütyük pedig 15%-ot, úgyhogy akárhogy is fáj, de a mobil itt a sztár, egy régi Beatrice-t.
Jaj,
nagyon rossz
volt. Idézek a rossz szó viccek oltárán áldozva ezzel.
Viszont azonnal kérdezünk, hogy Gáspár mit viselsz ma? Mert a személyes történetek is nagyon sokan szeretik, tehát ez...
Akár most az Outlier nadrágom van rajtam, mert lévén, hogy minden nap esik az eső, de dögmeleg van, tök jól működik az, hogy ez egy levegőzős dolog.
Tényleg, és ezt le is lehet mosni?
Uh-huh.
Tehát mondjuk, hogyha egy ilyen Outlier nadrágban biciklizek be esőben, és a sárvédő nélküli biciklim az egy ilyen függőleges csíkot húz a nadrágomra elől és hátul, akkor azt egyszerűen egy szivacsal letörlöm, és mindjárt száraz is leszek.
Igen.
Ez de jó.
Hogy befelé
átolsz, hogy jó anyagból.
Ismételd meg, Feri.
A rövid nadrág is van ilyen anyagból?
Van.
De ugye olcsó.
És nincs egy affiliate link, amit tudnék adni.
Viszont egy videó az van, azt én Gáspártól kaptam még hétvégén, amikor nagy részt alva töltöttem az időt, ahol az Outlier-es csóka magyarázza arra, hogy milyen ilyen technikai anyagokba botlottak még bele, és milyen ötleteik támadtak ebből, és miket csinálnak. És tényleg ez a kell egy olyan rövid nadrág, ami gyorsan megszárad, és úszógatyaként is funkcionál, de azért nem tűnik úszógatyának, mert abban mégsem megy az ember az utcára. És erre 2 hét alatt, vagy 3 hét alatt összehoztak egy viszonylag izgalmas darabot, és volt még 3-4 ilyen sztoriuk.
Azt mondd meg nekem, hogyha ebben az úszónadrágban, ami utcai nadrágnak látszik, van egy vízhatlan zseb. Mert ha igen, akkor ezt most azonnal meg.
Sima nadrág zsebe van.
Na jó, akkor még nem tökéletes, mert ugye az minden strandon elemi érdekem lenne, hogy...
Azt nézem, hogy a feketéből van 32-es derék, és a narancsból van egy csomó fajta méret.
32-es, azt miben incsben kell elképzelni?
Ez incs, igen.
32 incs. Ja jó, igen, azt lehet olyat végül is pasiban, az még csak nem is nagyon pocakos.
Hát nekem egy 29-es van, így viszonyításképpen.
Értem. A hallgatóknak mondom, a Gáspár, hiszen a Gáspár derékméretére van szó, egy kifejezetten karcsú.
Az én derékméretem viszont nem fér bele ebbe az adásba, talán.
Én pedig valahol a kettő között helyezkedem el. Na de ne próbáljuk megúszni a kérdőívesdit, mert hogy lesznek itt még azért jó dolgok. A feldolgozás módjára kérdeztünk rá, tehát hogy hogyan kéne működni, milyen struktúrában, hogy mit várnak a hallgatók az adástól. Tehát egyrészt a hallgatók egynegyede szerint így jó, ahogy van, nem kell hozzányúlni. Ez mondjuk már is nagyon menő. Aztán mondjuk egy másik negyed azt szeretné, hogy egy kicsit alaposabban dolgoznánk fel a témákat, tehát hogy ne szaladjunk át csak úgy egy híren, pusztán a hírt elmondva. Ezt ugye már eleve a válság értekezlet kapcsán is mi magunk emlegettük, és róttuk fel magunknak. És 19% kéri, hogy ne legyünk egy 157. techrobot, ami lényegében ugye azt elmondja, amit máshol is el lehet olvasni. Ezen dolgozunk. És ami pedig meglepő, hogy az, hogy legyen valamiféle struktúrája az adásnak, azt 1,1% említette csak, tehát igazándiból a kocsmai beszélgetés stílus az sokkal jobbnak tűnik.
Igazából ez nekem lenne, vagy nem tudom, tehát én nem szeretem az ilyen struktúrátlan beszélgető, sörözős adásokat.
Barátkozni, hogy eszközünk el a vasvillával, hogy fogjuk hányni a linket.
Na, unalmasság. Mennyire vagyunk unalmasak? A hallgatók egyik fele szerint érdekesek vagyunk, tehát az 50%-kal már haverságban vagyunk. További egyharmad mondja azt, hogy a témák többsége érdekes, csak egy kicsit alaposabban mondjuk. Ez most már azért a többség. Volt egy válaszolónk, aki ő csak híreket szeretne hallgatni, volt egy másik válaszolónk, aki szerint nyilvánvaló Feri kapitányt ki kell rúgni, mert kurva unalmas. Ezt mindenképpen megfontoljuk. Vagy esetleg most szavazással eldönthetjük, hogy kirúgjuk-e Ferit.
Ha készültem volna, akkor már nyomnám rád a mute gombot, de nem találtam meg az igazságot. Kerültem ezt a most szavazást.
De egyébként ezt többen is mondták, hogy egy kicsit sok lábjegyzetet hagyok, és egy kicsit túlmagyarázom a dolgokat. Ezt én is gyanítottam, csak hát egyébként volt egy olyan válasz is, ami meg azt mondta, hogy neki egy kicsit több lábjegyzetre lenne szüksége ahhoz, hogy értse, hogy miről beszélünk. Nyilván nem ez a többség. Úgyhogy most akkor én úgy döntöttem, hogy azt gondolom, hogy az olvasóink alapvetően képben, az olvasóink, bocsánat, akik hallgatnak minket, tehát a hallgatóink képben vannak a tech életnek a főbb ügyeivel, és nem fogok nyilvánvaló dolgokat definiálni. Mondjuk, hogy maradjunk annyiból, hogyha én nem értek valamit, akkor majd rákérdezek nálatok.
És fűzzük ide azt, hogyha mindenki hozott még egy embert, aki viszont nem az IT-ben dolgozik, akkor azért szóljatok.
Igen, igen, igen. És volt még egy válaszoló, aki az unalmasság kapcsán megjegyezte, hogy egy kicsit túl sok a tech téma. Hát...
Ezt mondom én is.
Na jó, de nem egy életmód podcast vagyunk, azért azt lássuk be, sem nem egy ilyen rinyablog, aki mindig beszámol arról, hogy milyen csodálatos érzelmek tolultak fel bennem, mint utazott a BKV-n, és meglátott egy kutyát, mert hogy nem ez a témánk.
Azért de... a blokkok között esetleg olvashatnánk fel saját versenyünkből.
Hát, megpróbálhatjuk, de az egy szigorú.
Berakunk egy kis lámpulatit.
Tudtál rajta rontani, gratulálok.
Igen, de így teljesen új Péteri, hogy akkor két startup közé berakunk egy slam poetryt. Uh-huh. Azt olvastátok ma, ugye?
Nem.
Volt a 444-en egy hosszú, mondjuk azt vezércikke a Hungarikum sztoriról.
És hogyan ide a slam poetry? Ezt még meg kell várjam.
Úgy kezdik, hogy 2014-ben nincs gyűlöletesebb szó a magyar nyelvben, nincs szörnyűbb jelenség, mint a Hungarikum. Honorable mentions, slam poetry, startup kultúra, stand-up comedy. Ahol ez a szó elhangzik, 50 méteres körzetben 20-30%-a esik az IQ. Az agysejtek jól hallhatóan pusztulnak. A sorrendben nem jöttek egyet, szerintem a slam poetry az gázabb, mint a Hungarikum, de meggyőzhető vagyok.
Hát egy vicces vers, nem tudom én, pálinkáról, ritmusosan mondva YouTube-on. Biztos össze lehet rakni.
Az már lényegében a hip-hop, nem?
Most kezdenek el minket dobálni.
Nem baj, attól mi nem félünk. Ha gondoljátok, akkor még az utolsó kérdésre elmondom, amit megtudtam.
Azt szerintem érdekes, annál is inkább, mert a hangminőséget nagyon sokan mondták, és ez cserébe a legnehezebb része a dolognak.
Igen, mert ugye a kérdés az volt, hogy milyen amatőrségek zavarják a hallgatóinkat, és a legtöbben végül is, ami 22%-ot jelent, a hangminőségen javítanának. Ez mondjuk azt is jelenti, hogy 80%-ot kb. Nem zavar, hogy ilyenek vagyunk. De ezért azt gondoltam, hogy a hangminőségről mindenképpen beszéljünk, már csak azért is, mert hogy sokan azt mondták, akik ilyen szöveges választ is küldtek, hogy halkak vagyunk. És erről nekem az jutott eszembe, hogy szerintem nem mi vagyunk halkak, hanem a különféle eszközöknek a hangereje az borzasztóan változékony, tehát nagyon nehéz úgy belőni egy ilyen adásnak, vagy általában bármilyen beszélős hangfelvételnek a hangerejét, hogy az mindenkinek egyformán jó legyen. Én magam is tapasztalom, hogy ami a laptopon tökéletesen szól, az a fülesemben, mármint a biciklizős fülesemben egyáltalán nem hallatszik sokszor a menet széltől, a itthoni fejre hallgató, vagy fejhallgatómban pedig remekül.
Hát amivel le lehet játszani persze az, hogy egy kompresszort megpróbálunk bepakolni, de eddig mindig, amikor kompresszorokat kezdtem el tekergetni, akkor az lett a végig, hogy fél óra után menekültem a számítógép elől. Ugyanakkor rendkívül türelmetlen hangvágó ember vagyok.
Nagy szerencsénk viszont ezért, hogy nem te vágod a hangot, hanem én. Történet. És én holnap reggel mindenképp meg is próbálok valamilyen kompresszoros megoldást egy kicsit rátenni, de azt gondoltam, hogy majd adott esetben meséljük el, hogy mit teszünk azért, hogy a hangminőség olyan legyen, amilyen.
Megteszünk valamit, érte?
Hát abszolút teszünk érte valamit, mert egyrészt hát az első és legfontosabb, hogy nem Skype-ot használunk, hanem Google Hangouts-ot, ami kevésbé kockásodik és kevésbé szakadozós, mint a Skype, meg hogy nem is kell felvennünk nekünk, hanem felveszi azt nekünk a YouTube.
Igazán, pont, hogy ezt kéne csinálnunk szerintem.
Hogy mindenki felvenni a sajátját?
Mindenki felveszi a saját sajátját, igen, és akkor azt összeszinkronizáljuk, mert nyilván ez szét fog csúszni ebben az esetben.
Igen.
És akkor mindenkinek megvan egy helyi, jó minőségű...
Az elején próbálkoztunk ezzel egyébként, néhány adást így csináltunk meg, és iszonyú macerás volt, tehát tényleg ez a legjobb minőség, de egyrészt nagyon macerás volt, tehát egy csomót kellett vele dolgozni, ami adott esetben időben sem feltétlenül fér bele. Másrészt meg a kimaradások, tehát amikor, hogy is volt? Szóval valahogy volt olyan, hogy még így is lettek olyan szakadások, amikkel nem lehetett mit kezdeni.
Igen, rögtön úgy kezdődik ez a történet, hogy megháromszorozzuk a hibaforrásoknak a lehetőségét. Tehát valakinek kihagy a gépe, onnantól kezdve mi a fene történik.
Igen, meg nem egyforma a hangminőség a háromsávon, nem egyforma a hangerő a háromsávon, ezeket mind összelődözni, szóval az elég macerás. És azért hangmérnöknek egyikünk se jó. Úgyhogy ehelyett azt csináljuk, hogy Hangouts-ban felvesszük az adást, YouTube-ra az rögzítésre kerül, amit letöltünk, illetve belül az MP3-at kivesszük, és aztán, és ez a nagy hangmérnökösködés, egyrészt kivágjuk a hosszabb szüneteket, tehát az ilyen pár másodperces néma csöndeket, amikor épp mindenki gondolkodik, azt kivágjuk, ehhez szerencsére nem kell végigmenni az egész adáson, a Audacity-ben van egy, most nem jut eszembe, hogy milyen nevű filter, ami ezt szépen megteszi helyettünk, és aztán egy hangmérnök által gyártott fekete doboz szoftvert használunk még, amit Levelator-nek hívnak. Egy pasas, aki hangmérnök, kifejezetten arra fejlesztette ki, hogy ilyen beszélgetős adásokat, konkrétan podcastokat mindenféle hangmérnöki technikával megfelelő hangerőre hozzon, kiegyenlítsen, a halkrészeket felhangosítsa, és így tovább. Nem tudni pontosan, hogy mit csinál, csak azt lehet tudni, hogy az ember beledobja a hangfájt, és aztán abból kiesik egy sokkal jobb minőségű és egyenletesebb minőségű hang.
Egyszerűen mindenek után olvastam, hogy mit meg hogyan kompresztálsz. Nagyon sokan kérték ettől a csávótól, a Conversations Network című valami NGO-nál dolgozott, hogy ugyan adjon már ki belőle egy plugin-t, ahol lehet tekergetni ezeket, a mindenféle értéket. Égre földre esküdözött, hogy ő erre rászánta azt, nem tudom, jó napot, nagyon szívesen ad kódot amúgy, ott van letölthető, de hogy átállíthatóra nem fogja megcsinálni, az is 7 centség, mert higgyék el, hogy ez a beállítás működik több eltérő mikrofonos setupra.
Igen, és ez nekünk szerintem pont megfelel. Szóval, hogy ezt tesszük a hangminőség érdekében, de most azzal most meg fogunk próbálkozni, hogy egy kicsit miután ez az általános javítás megtörtént, akkor utána tegyünk rá egy kis, nem tudom, mit, tényleg egy kompresszort. Még ami amatőrség és jelentős számú hallgatót zavar, az amikor nem vagyunk képben egy témát illetően, illetve amikor arról beszélünk, hogy szakad az adás, vagy hogy valaki kiesett a felvételből. A többi az már tényleg az elhanyagolható mérték, ami engem meglepett, hogy a rendkívül rossz szóvicceink lényegében szinte senkit nem zavarnak, alig néhányan emlegették.
Egy emberként szeretünk titeket ezért.
Hát ezért is, meg az összes többiért, azért a nagyon sok üzenetért is, amit leírtatok nekünk, meg ezekért a véleményekért is, azért ez alapvetően tök jó. Tehát egy olyan szignifikáns probléma volt, amit sokan emlegettetek, ez a videójáték téma, amit nem szeret nagyon sok hallgatónk.
Ja, azt hittem a derpegésemre gondolsz.
De eljött ez a magásban.
Mit mondtál, Kelt? Én nem
hogy
hallottam.
Hogy unokák lesznek lassan. Csak egy nagymama blokkot bedobjuk.
Igen, igen.
Eszemel rendesen a városban.
Igen, javasolt, igen, hogy igen. Legyen csajunk. Hát, ha akkor vidámabbak leszünk. Hát nem tudom, nekem van, de nem tudom, hogy én vagyok a legvidámabb a társaságban. Igen, kaptunk néhány ilyen azt nem mondom, hogy trollszerű kritikát, hanem inkább olyan egyenes és nem finomkodó kritikát is. Volt egy kedvencem, amit azt mindjárt meg is keresek, az nagyon jó volt, hogy amiben mind a hármunk külön-külön megkapta a magáét, az tök jó volt.
Amiben nem ott lekockáztak?
Nem, az egy másik volt.
Nem, itt felolvasom. Nem, várj, az nem jó, mert ez nem az, ahol mind a három Kaptunk egy-egyet. Igen, kelt. Profin rutinosan hoz le minden adást, de az utóbbi időben már nagyon kiszámíthatóan ugyanazokkal a fordulatokkal. Sokszor teljes biztos egy adott hír végén mit fog mondani. Olyan adás is rég volt, amiben ne lett volna keresek neked egy sarkot, és hát ez bizony így van.
Restelkedve, de...
Igen. Feri sokszor ő viszi a hátán az adást, összeköt, átköt, magyaráz. De ez néha zavaró is, mert mintha X-elné, hogy ehhez is hozzászólt-e. Szerintem néha kicsit túlzó a labdatartása. Persze lehet különben meg holt idő benne, de akkor is kicsit túlzónak érzem. Gazs, ő rajta érződik legjobban a motiváció hiány, kiégés, nőhiány, vagy nyár, vagy valami. Kár pedig gyakran az ő véleményét érzem a legközelebb az enyémhez. És ez egy fontos mondat volt, mert hogy Gáspár többen kritizálták a splinje miatt, de ugyanakkor legalább annyian megsztárolták is. Részben ugyanezért, részben meg a megközelítése miatt. Míg mondjuk engem meg mindenki csak lecikizett azért, hogy mennyire sokat pofázok, és nem hagylak titeket szóhoz jutni. Kelt ezen kívül csak azt a kritikát kapta, hogy nagyon jó, csak egy kicsit kocka.
Nem, az abszolút pozitívnak mondta. Azt így gúnyolózva mondom csak, hogy lekockáztak.
Igen, valójában azt én is inkább egy pozitív üzenetnek éreztem. És hát az írott üzenetek azért nagyrészt arról szóltak, hogy csak így tovább, meg hogy jó ez így, ahogy van. Ezeket nem is emeltem ki külön magunknak, hanem inkább a kritikákat. Sokan kérik számon rajtunk a személyes történeteket, azt, hogy a saját tapasztalatunkból mondjunk valamit, illetve a hangerőt, illetve azt, hogy legyünk képben, és hogy kevesebb témáról beszéljünk többet.
Most például egy témáról beszéltünk nagyon sokat.
Igen, igen, de közben azért volt még néhány, hogy is mondjam, csak bekerült egy-két tech villanás is ebbe a nagy elemzésbe.
Nagyon igyekeztem.
Azzal zárnám, Gyuri írott véleményével zárnám az elemző blokkot, aki azt írta, rúgjátok ki Ferit.
Lelkedbe lépett neked, Gyuri, érzem.
Nem, egyáltalán nem, csak viccesnek találtam, hogy ő lényegében semmi más nem talált problémásnak az adásban, csak engem.
Ez egy nagyon konstruktív hozzászólás volt, és megfontoljuk tényleg.
Mindenképpen, és majd a döntésről tájékoztatunk titeket, de az valószínűleg ki is fog derülni, mert ha
hát meg téged is fel.
Adásban itt vagyok még, akkor eldöntöttük, hogy úgy van, ha meg nem vagyok itt, akkor meg az.
Az ismét csak fel fog tűnni.
Ja, és nagyon sokan követelik más nadrágja rovatot, bocsánat, ezt azért jegyezzük meg, hogy szerintem ez rovat névnek is tökéletes, a Gáspár nadrágja. Erre majd figyelünk.
Tehát technológiai és úri divat podcast leszünk a jövőben.
Hát némi személyes történetekkel és klasszika filológiai közbevetésekkel.
Igen, az arclán.hu-t azt le kell foglalni, amíg még lehet.
Igen, igen.
És most hát, én... abban működik a sprint téma is. Teljesen jó.
Viszont igen. Akkor kint leszel versben írni, azt remélem tudod.
De csak néha egy-egy négy sorost dobjuk be. És az már tényleg csak egy lépésre van attól, hogy elreppeljük az adást.
De azért... A tancákban Gojzer varrott cipőkről azért az merész vállalás lenne.
Nektek volt valaha Gojzer varrott cipőtök?
Őrületesen vágyok rá, de sosem tudtam rászenni azt a pénzt nyugodt szívvel.
Nekem most nem Gojzer varrott van, hanem a... Jaj, hogy hívják a másikat? A Goodyear varrott van.
A Goodyear varrott? Az micsoda?
Hát a Charles Goodyear, azt hiszem Charles, most így blöföltem, aki a fia a kerekes Goodyearnek. Ő csinált egy olyan ilyen cipővarrási módszert, ami kézzel is gyors, de géppel még gyorsabb.
Aha. Ja, és ez, aha, most ezt megnéztem a Intervilágweben, és... Aha.
És valóban csáz.
Van ilyen, tényleg.
Igen, igen.
Hát nem olyan szép, mint a, vagy máshogy szép, inkább úgy mondom, mint a Goizer varó cipő, mert a Goizer varó cipő az ilyen sok kis ilyen indaszerű mintát jelent a cipőn, ez meg pont, hogy egy ilyen nagyon letisztult és egyszerű, lényegében két ilyen nagyon jelentős varrás van a cipő első felén. De itt most pont egy olyan fotó van előttem, ahol azt írják, hogy kézzel varrott Goodyear.
Igen, tehát ma már, ha jól tudom, akkor ezt ilyen kézzel varrott üzében használják csak, mert az ipar továbbment egyébként.
És feltalált a ragasztót.
És feltalált a ragasztót, ami viszont cserébe kevésbé strapabíró. Tehát a Goodyearnek mostanában van egy reneszánsza.
Na figyeljetek csak, mi lenne, hogyha beszélnénk néhány témánkról is, kezdve mindjárt a a 70% által oly nagyon várt űr témátba.
Hát különösen annyira csodálatosan szép hírrel kezdődik ez az adásnak az adás része. Az oroszok egy darabig elhagytak gekkókat az űrben, de már megtalálták őket. Már
hogy lehet gekkókat elhagyni az űrben?
Egy műholdon tárolják őket, és ott nyüzsögnek rajta, és vizsgálják őket, és ez egy viszonylag régen futó tudományos program, de elveszett a kontakt ezzel a műholddal, és az első hírben aggódtak is, ha jól emlékszem, akkor az volt a szám, hogy 2 hónapon belül meghalhatnak, ha nem lesz ismét rádiós kapcsolat, ami azért olyan távolinak tűnik, mert...
Hát egyrészt, másrészt miért kell rádió kapcsolat a gekkók életben tartásához? Ha nem beszélnek hozzájuk, akkor a gekkók szomorúságukban pusztulnak el?
Egyedül vannak, igen.
Hát, vagy meg kell nyomni a gekkó egyel gombot.
Tehát, hogy annyira régi a mű volt, hogy még nem volt rajta egy ilyen, akár egy ilyen mechanikus etető, ezért, hogy minden, mondjuk egy óra.
Egyébként pályán kellett tartani ezt a Photon M típusú szatelitet. Aha. Egyébként a gekkók mellett van még rajta gomba is, ha esetleg. Illetve különböző magok és moly tojások, ha jól értem itt a szöveget. Mindenesetre azt vizsgálják benne, hogy a kozmikus sugárzás a különböző élőszerzetekre milyen hatással van.
És akkor lehet, hogy most már ilyen, nem tudom, másfél méteres elvadult gekkók mászkálnak oda bent?
Tök menő lenne. Az összes rendes képregényes történet azért így kezdődik, csak ott jellemzően amerikai tudósok, akik a ruszkik ellen próbálnak védekezni, tevődnek ki mindennek.
Nem, ennek a történetnek úgy kell folytatódnia, hogy a radioaktivitással fertőzött gekkók visszatérnek az atmoszférába. És...
Abszolút lezuhan a foton egy. Foton egy?
Foton M.
Foton M.
Mint műbetű.
Lezuhan a foton. Foton M egy kis amerikai kisvárosnak a határában ér földet, és a romok közül előmászik egy irdatlan méretű és vadpofájú gekkó egy hóna alatt egy őrületes méretű mojtojással.
És azt mondja, hogy davaj, davaj. Itt jelzem egyébként, hogy az oroszoktól azért ez a gekkó dolog, ez valami egészen új nekem, mert hogy ők azért azok voltak, akik inkább összefogdosták a Bajkonur környékének kutyákat, amikor kellett valami, amire rá lehet rakni egy szenzort.
Az oroszok ceruzát használtak.
Az egy nagyon nagy nem igaz történet, de legalább jól hangzik. Ellenben kutyát tényleg.
Ezt én is úgy tudom, hogy ez nem igaz, az egy urbán legend.
Hát illetve rohadtul veszélyes ceruzát használni olyan helyen, ahol sok tiszta oxigén van, és grafit porrakót ad le különböző eszközökre.
Egyrészt még másrészt a por, pont a porral van a baj, nem, hogy az ott ellebegne, a grafit por.
És vezeti az áramot.
Igen, szóval
igen.
Elég
az amerikaiaknál viszont egy magáncég fejlesztette ki az űrtollat, annyira, hogy Fisher Space-ben kereső szóra bárki bármikor talál különböző űrtollakat.
Nekem volt olyanom.
Ő tényleg ürületesen menő, csak felesleges mondjuk
és
ezen a
próbáltad gravitáció
nyomáson.
Hiányában, Feri?
Gravitáció hiányában, hát igen, igen, ugráltam le a padlásról, de a lábtörés után végül övve felhagytam. De nem, de hogy ezzel azt lehetett még, hogy a víz alatt is lehetett vele írni, és ezt kipróbáltam a kádban. Nem volt olyan nagyon érdekes dolog.
Mire írtál a kádban?
Hát egyébként a bőrömre, természetesen, tehát a karomra.
Vannak egyébként ilyen expedíciós vízálló papírok is. A egyik kedvenc márkánk a Field Notes valamikor tavaly télen adott ki olyan noteszt, ami egyrészt rendkívül jól nézett ki, a hátulján volt egy kis Antarktisz térkép, hát ha szükség van rá, ugye? És ilyen expedíciós papírból volt, amit se tépni nem lehet, se áztatni, se semmi, és amúgy papírként viselkedik. Ha ezektől eltekintünk, minimázik el, és nem lehet eltépni.
Nagyon-nagyon hasznos, minden háztartásban helye volna egy ilyesmi, azt is.
Cserébe gyúlékony, vagy biztos van valamilyen Achilles ínja.
Azbesztet tartalmaz.
Egészen minden rendes ember szeretne egy kicsit sarkutató lenni néha, így péntek délután, a második sör után. És ők most vehettek sarkutató noteszt. Az azért olcsóbb, mint bármi más, amit a sarkutatáshoz meg lehet venni, és aztán nem használod később.
De biztos drágább, mint a péntek délutáni sör. Nem tudom, szerintem az emberek többsége úgy szeretne sarkutató lenni, hogyha a sark az nagyon hasonlítana Ibizára.
De Ibizán meleg van, meg...
Pont ez a lényeg, igen, tehát ezért szeretnének ibizai sarkutatók lenni. Ki szereti azt a nagy hideget?
Nagyon érdekesnek tűnik. Valamikor úgy általában a sark egyébként. A hideg is jó, de én februári gyerek vagyok, úgyhogy nyomokban elfogult vagyok azért az ilyen dolgok felé. De hogy ott vannak azok a csodálatos építmények, jön a hajó, kirakják a helikoptert, összeszerelik, hogy aztán bejebb vigyék a kis kétszesültedet, hogy ne halljál éhen valahol ahol te a hőmérséklet méred egész évben. Tehát egyrészt a logisztika része, másrészt, hogy hogyan építenek ott a rohadt nagy hidegbe épületeket, hogy ne érjen hozzá a földhöz, mert az mégiscsak nem jó, mert lehűlik. És volt erről valamikor egy stop motion film tavaly, ha megöltök semmit, eszem, hogy melyik bázisnak az építésről, és először összerakták ezt a furcsa szerkezetet, aztán megemelték, aztán mentek körülötte mindenféle hójárókkal, hogy körbe legyen járva, nagyon profi dolog. A sark az mellett sokkal menő, mint Ibiza, ahol letelítesz egy takarót, és kész vagy.
Hát nem tudom, nem adtad el nekem ezt az arrébb menős csodagépezetet. Főleg úgy, hogyha az összevetésen, hogy ehhez képest Ibizára gondolok, ahol leterítem a takarót, és kész vagyok, és körülnézek, és nem csak fagyott hegyeket látok.
Teljesen hiányzik belőle a romantika, legalábbis sarkozatos.
Ezt készséggel beismerem. Nem teljesen, mert azért titokban nekem is egy kicsit vonzó, de igyekszem az ördög ügyvédjét játszani. Na, itt van még egy ilyen űrös dolog, valamiből kifogyott az üzemanyag. Tehát az egyiknek a rádiója romlik el, a másiknakból az üzemanyag fogy ki, hát komolyan mondom.
Igen, de ez azért úgy, hogy ez a legjobb...
Tisztán kerbe áprogram az egész.
Igen.
A legjobb történet az elmúlt fél évből szerintem az IC3 műholdról van szó, amit ugye 70-es évek végén lőttek fel, hogy mérjen mindenféle dolgot a egyes Lagrange pontban. Aztán, amikor ezt így megunták meg, az a program az véget ért, akkor elzavarták bolygóközi mérésekre, hogy küldjön vissza adatot. És most volt egy nagy pénzgyűjtés, hogy szerezzenek pénzt arra, hogy civil csapat felvegye vele a kapcsolat, és visszavezérelje abba a pontba, ahol neki eredetileg kellett volna lenni fix távolságra föltől. Na, ez nem sikerült, mert igazából az irányító rendszer az, illetve a fúvóka rendszer az nem működik rendesen, azt nem sikerült beüzemelni. Viszont a tudományos berendezések mennek még, meg áram van még köszönettel, úgyhogy most elküldték a B-terv felé, és húz befelé a nem is tudom melyik pályán, és küldi vissza a jeleket, beállították most már kísérletezések során úgy irányba, hogy biztosan lehessen fogni, kértek kölcsön hozzá antennát, még ott le is van szépen írva az egyik blogposzt, hogy megkeresem az adásnaplóba, hogy milyen hekkeket kellett összerakni, hogy azt aztán lehessen kisebb eszközökkel is fogni, és gyakorlatilag van egy ilyen bolygóközi civil tudományos misszió, mert hogy sikerült elkérniük a NASA-tól ezt a műholdat. Ha már nektek nem kell, akkor mi legalább hogy használjuk. Mindenképpen megír ránézni, ha más nem, akkor a Twitteren az IC3 Reboot nevű felhasználóra, ahol időnként írják, hogy mi a helyzet ezzel az eszközzel, merre tart, mit csinál, mi a pálya, mit akarnak kihozni belőle. Viszonylag szó szerint időnként még képek is vannak, hogy merre van ő, és most éppen hogy van 1,79 millió kilométerre a Földtől.
Hogy vannak képek? Ki készíti azokat?
Küld vissza telemetria adatot, és ezt be lehet fűzni mindenféle szimulációs programokba utána.
Ja, értem, hogy csak rajzok vannak, nem képek.
Hát maga az út annyira retro egyébként, hogy kamera nincs is rajta.
Egyébként ez egy komoly kérdés, amit most fel akarok tenni, ti el tudjátok képzelni, hogy a, nem tudom, ha volna olyan, hogy Magyar Nemzeti Űrügynökség, akkor attól így elkérjünk mi civilek valamit?
Nem. De eleve azt is nehéz elképzelni, hogy Magyar Nemzeti Űrügynökség legyen. Ezer évet tárgyalunk már az ESA-val, hogy nekünk teljes tagnak kéne lenni. Ahogy tudom, ez nagyjából a politikai elszánás kell, hogy azt mondják, hogy akkor még ennyi pénzt adunk, amiből nagyon sok visszapályázható, de soha senki nem állt még teljes vászélességgel ennek az ügynek mögéje. Ilyen módon magyar űreszközök sem nagyon vannak, legalábbis teljesen magyar űreszközök. Izgalmas dolgok viszont vannak, meg lesznek most. Ősszel az a Phobos szond, ami lesz, de majd a Churyumov-Gerasimenko üstökösse, vagy legalábbis megpróbálja. Azon egy raklap KFK-IRMK is fejlesztés van. Közelebbi pályán meg ott van kint lassan két éve maszat egyébként, a 10x10x10 centis magyar szatellit, amit a BM-én csináltak, és ebben pár hétig kellett volna működnie, de még nem hagyta abba ezt.
Az még él?
Az még él.
Jó, visszafordítom a kérdést egy pillanatra.
De nem adnak ide, persze.
Hogy mondjuk, ha mit tudom én, a hadseregtől kéne elkérni, nem tudom, leselejtezésre váró gulyáságyukat mondjuk, mert hogy én mondjuk, mit tudom én, az iskolai táborba vinnék egyet, hogy abban főzzük a bablevest, akkor vajon odaadnák-e? Mert én nekem is ez lenne a rutinszerű válaszom, hogy nem, de aztán, ha belegondolok, egész biztos vagyok benne, hogy egy csomószor megtörténik, tehát hogyha valahogy el lehet mismásolni az egész dolognak a papír részét, és nem másra vagy rábízva, mint egy ilyen állami középvezetőnek a jó indulatára, akkor szerintem sok esetben...
Most elképzelem, Feri, ahogy kiépítünk a Magyar Nemzeti Űrszövetségből egy műholdat. Ez úgy se kell már senkinek, hazaviszem hétvégére, csak aztán visszahozom.
Hát ha haza nem is tud vinni, de legalább tehát a rádión kommunikálhatsz vele. Ugye, ugye ez a IC3, ez ugye kifelé megy a naprendszerből, nem? Tehát, hogy...
Most éppen befelé jön, de aztán majd el fog menni a fenébe.
Én nagyon lapos pályán van, és nem tudták közelebb hozni.
Tehát semmiképpen nem fenyeget az a veszély, hogy ügyes programozással eltalálják a Földet, vagy mit tudom, elroncsanak valamit, egy másik műholdot lelőjenek vele.
Nem, meg teljesen listettek arról, hogy most már itt pályamódosításokat fognak csinálni, azt mondják, hogy ezen a pályán van, srácok, ezzel kezdünk valamit. Egyébként az űriparban ezt nagyon szeretem, és aztán amikor a Kepler 2-ről beszéltünk, akkor már volt erről szó, hogy jó van, akkor a pályára állító giroszkópok nagy része az elromlott, az eredeti tudományos program az meghiúsult, akkor itt van egy nagyon nagy kalap, dobáljátok be az ötleteket, hogy maradék eszközökkel mit lehet csinálni. És most megy a Kepler 2, és a maradék eszközökkel csinálnak ezer más dolgot. Mert ha már ott van egy tárcsa, akkor nem lehet csak úgy kidobni. Úgyhogy így is talált százas nagyságrendben új bolygókat.
Jó van, eddig tartott az űrrovat. Ez most azért egy menő űrrovat volt, lássuk be. Lássuk be, együtt igen, lássuk be.
Igen. Úgyhogy adás közben ki is húztam az utolsó ézás robot űrhajót, mert annyira nem izgalmas. Amúgy tegnap este ment fel. Szevasz.
Melyikötök iratkozott le az XKCD-ről?
Én voltam.
És miért?
Azt vettem észre, hogy lejárt a geek igazolványom, és nem újítottam meg.
Nem találtad viccesnek az ottani rajzokat?
Nem, ez tök unalmas lett.
De akkor meg is fordítanám, hogy emlékszel, volt olyan időszak, amikor viccesnek találtad az ott közölt rajzokat?
Szerintem egy ilyen az óra megállt, amit Mackó tovább ment című történet van, csak nem tudom még, hogy melyik irányba történt a mozgás. Uh-huh. De én határozottan unom mostanában az XKCD-t.
Én valahogy mindig is. Utáltam,
régen voltak őrületesen jó részei, de mondjuk ez azelőtt volt, amikor a adatvizualizáció, meg az egész adatújságírás berobbant volna. Jött ez a csávó, és azt mondta, hogy itt van ez a 500-800 pixel, ezt felosztjuk így kockákra, fogunk egy térkitöltő algoritmust, és felrajzoljuk rá az internet, és így néz neki. Ami uh-huh. egy teljesen egyszerű vizualizációs megoldás ma már, és sokkal jobbakat szoktunk látni, akkor viszont nagyot szólt az, hogy legalább fogott egy olyan algót, amivel tényleg fel lehet rajzolni folyamatosban az egész, úgyhogy látszanak a nagy szigetek. És az ilyen ötletei szerintem jók voltak.
De ez régen volt, nem?
Ez régen volt.
Kicsit olyan ez, mint a napi rajz, legalábbis nekem az jut róla eszembe, ami szintén egy nagyon nagy hype-val rendelkező produktum, amit én egyszerűen soha nem tudok rajta nevetni.
Ugye az van, hogy az ilyen webkomikoknak van egy ilyen szavatossági ideje, ami után egyszerűen így nem tud tovább lépni, nem tud kilépni azokon a kereteken, amiket az elején megszab magának.
Uh-huh. Igen. És belevont be.
Emlékeztek még a Mundik Noémire egy-két éve, ugye?
Amelyikre?
Abszolút, persze. Mi van vele?
A pixelpaneles lány, aki mindig ugyanúgy rajzolja a pixelpaneleket, csak már nem figyel oda rá senki szerintem, vagy legalábbis így környezetemben senki nem figyel oda rá.
Hát figyelj, azért az talán más, hogyha egy művész, mert azért talán tekinthetjük annak, egy művész folytatja a stílusát, de már nem újdonság, és ezért már nincs ráizgulva mindenki. Az nem olyan nagy baj.
Van az a pont, amikor tényleg kiürül egy forma.
Igen, de aztán ezt nagyon sokan nem veszik észre.
Ez így van. Azt kéne megnézni persze, de az már egy bölcsész szakdolgozat, hogy az újságban futó ilyen comic stripek, amik évtizedeken keresztül mentek, azok hogy úszták ezt meg, vagy megúszták-e?
Igen. De tudjátok, hogy mit nem olvasok még az XKTD mellett? Boing Boingot.
Én arra még mindig ránézek. Időnként van egy-egy jó találatuk, az az egy-egy jó találat, amiatt megéri olvasni.
Akkor ránéztem, és itt teljesen szét van dobva a dizájnjuk, valami nagyon furcsa kommentrendszer is van hozzá, és így már nem mozgat meg.
Plusz bekerültél közben a médiába, a vénádban nyomják bele az amerikai popkultúrát minden nap. Mások az
a vénámban már nehezen találnak meg vénát a karomban, mostanában direkt szembe kapom.
Ráadásul. Lábúja között még van hely, vagy már az is lejárt?
Te nem tudod, hogy milyen nagy...
A lábujai között a baszfidisztikák vannak.
Gáspár lábujai között. Na, egyébként, ha már Mondik Noémit megemlítetted, akkor én most megnéztem a Tumblr-jét, és azért itt megújulás van. A stílus természetesen az ugyanaz, továbbra is Paintben rajzolja, de egyrészt vadabb dolgokat is látni, másrészt itt például készül úgy tűnik egy platformer játék ezzel a stílussal. Harmadrészt van itt olyan interaktív cucc is, ami a magát Mondik Noémit ábrázolja, és öltöztes fel, felkiáltójel után egy ilyen öltöztető játékba kerülünk, amit ő rajzolt, és ami véletlenül őt magát kell felöltöztetnünk. Szóval szerintem Mondik Noémivel nincsen baj, mi azok vagyunk, akik unjuk egy kicsit az ilyen régi dolgokat.
Zárom,
itt az
mond.
Hát itt az avantgárdon élünk, folyamatosan előre kell menetelnünk.
Igen, igen, és ebben igazad is van, de azért én egy Mondik Noémit kitennék a nappaliba. Nagyon.
Még úgy is, hogy design terminálom már volt.
Hát még úgy is kitenném, igen, de értem, hogy mire célzol, és igen, lehet, hogy úgy kevésbé. Egyébként igazándiból egy olyat szeretnék kitenni, ami animgif, tehát az nagyon menő lenne, hogyha animgifeket lehetne hát tulajdonképpen művészeti alkotásként tartani a falon.
Pár hete láttam erre egy hírt, de az mondjuk a múzeumi világ felé volt célozva. Valami cég elkezdett olyan screeneket gyártani, ami pont arra való, hogy ilyen internetes alkotásokat, meg média alkotásokat ki lehessen rakni galériában, nagyjából kultúrmódon, és akkor gyanítom, hogy nem öregszik nagyon, és el lehet rejteni jól a drótot valami G-karton fal mögé, és nem tudja kikapcsolni a kedves látogató. Ugyanakkor igen, ezt ki kell találni, mert ilyen gifes, tekerős, kézműves szírszar volt már adásban, arról beszéltünk is, de azért az nem az, mint teljes valójában egy mozgó cucc. Ugyanakkor meg egy LCD-t csak azért felfúrni a falra egy picit, talán túlzás.
Hát ez lenne jó, hogyha nem LCD lenne, hanem mondjuk egy színes e-ink, bár hogyha folyton mozog, tehát ha nem gif, akkor az nem is biztos, hogy jó.
Az enni fogja ott az áramot, sajnos.
Akkor marad az LCD.
Viszont ha már Mondik Noémiztünk, akkor gyorsan bedobom ide még a Jimville Paint It nevű Tumblert, amit így normálisan nem lehet követni, mint a pont a felnézel rá, de havonta egyszer érdemes rákattintani. Hülyeségeket szoktak tőle kérni, amit ő megrajzol Paintben, és ezek a hülyeségek, ezek időnként tényleg arcpirító nagy marhaságok, például farkas a Marvel képregényekből beszorul, vagy macska bejáró.
Rozsomák.
Rozsomák.
Never forget.
Vagy Snoop Dogg négy kézláb menekül szájában egy szál kolbásszal, illetve inkább virslivel. És ilyen teljes őrületes marhaságok nagyon jól tudnak kijönni időnként.
Az a probléma csak, hogy a rajzok feléhez nagyon benne kell lenni az angol bulvárban.
Ez így van, de azért mondjuk egy gátfutó versenyzőket megevő cápán lovagoló David Attenborough-t bármikor kiraknék a hűtőmre.
Igen, az jól hangzik.
David Attenborough eleve egy őrületesen egy szupersztár.
Igen, hogy szoktátok isteníteni, de azt pontosan azért nem is értem.
Én azt hiszem unom David Attenborough-t.
Igen, de mondjuk ez is egy rovat lehetne. Azt hiszem unom című rovatunkban Gáspár.
Van ebben egy vers.
Megüt valaki. Szerintem ez jó, mert hogy ebben például mellé tudunk.
Köszönjük, kis virágom, van ebben egy vers.
És miért unod David Attenborough-t?
Mert olyan lassú.
Mint a természet. A természet nem sírt sehová. Ő tök ráér.
De mi, akik médiát fogyasztunk, mi viszont egyáltalán nem érünk rá.
És van egy ilyen nagyon furcsa, feloldatlan, nagyon old school, imperialista hozzáállása, amivel nem tudok mit kezdeni. Hogy mi most megnézzük a benszülötteket.
Aha.
És az egyéb alacsonyabb rendű lényeket a csigáktól elkezdve a négerekig.
Szegény David Attenborough, miket bele nem vetítesz?
Nem feltétlenül vetítés ez. Ez az attitűd, de azért ez mondjuk sok ilyen természettudósnál megvan. Vagy,
igen.
Tehát egyrészt ő azért lelkesedik ezekért a vizsgált, nem tudom, a vizsgálatok.
System of a Downtown Abbey. Itt vannak remekek. Viszont most megint egy Tumblert olvasunk fel.
Igen, még egy zárójelem van, hogy David Attenborough-nak a lelkesedésére szerintem az mond a legtöbbet. De mint mondtam, többé közül rajongok értelem, és az életrajzában szembesültem azzal, hogy ő BBC 2 igazgatóként úgy írta alá szerződését, hogy legyen benne olyan fél év, amikor el tudsz szökni természetfilmet forgatni, és akkor nem kell igazgatni a tévét.
Uh-huh.
Ha ez nem lelkesedés, akkor semmi.
Ja nem, de a karrierjét azt tök irigylem. Meg, A karakter az nagyon szimpatikus, viszont az, amit csinál, nem tudom, az nem jön be.
Az van, Gáspár, hogy egzotikus állatok azok máshol vannak. Azok az állatok, amik nem egzotikus, azokat már rohadtul jól ismerjük. Bár lassan megint lehet, hogy ott csinálni az ember elviszi a gyereket megmutatni a csirkét, de azért ez egy másik játék.
Hát nézd, nekem mostanában a kedvenc magazinom az a Modern Farmer című, ami nagyon lelkesen leírta, ma talált egy olyan posztját, amiben leírják a mangalica, mint egzotikus állatot.
Na, ez az imperializmus, ez a kolonializmus.
A disznoknak a Kobe marhája, és ez így le volt írva.
Aha, és ez nem lehet, hogy a Modern Farmer akkor arról ismerszik meg, hogy nem találkozott még személyesen az állatokkal?
Igen, ez a Modern Farmer című folyóirat, biztos beszéltünk már róla, mindig beszéltünk már róla, de mostanában ez a kedvenc ilyen folyóiratom, ez olyan, mint a Wired magazin, amennyiben a Wired magazin se azoknak a lapja, akik egyébként ebben az iparágban dolgoznak, hanem azoké, akik szeretnének ebbe bekerülni, vagy szeretnék azt hinni, hogy ez menőbb, mint amit most csinálnak. Tehát nem tudom, hogyha a technológiával foglalkozol egyébként, akkor igen, van egy pár jó cikk a Wired-ben, de alapvetően ez egy furcsa dolog, ami ilyen kívülről betekintős, és kicsit felülről lenézős. És ugyanez van a Modern Farmerben is, hogy ezek nagyon városi emberek, akik most túlléptek azon, hogy mindent lokálisan és fair trade, és direkt a farmról veszik, és arról álmodoznak, hogy majd amikor kiégnek a kényelmes marketinges munkájukból, akkor majd elkezdenek kertészkedni. És ez nagyon szórakoztató olvasni.
A szép emlékű technikus.
És ez egy nagyon színes.
Amit te biztosan gyűlölsz, volt egy száma, Álmom egy tanya címmel a 90-es években, a magyar paraszt techno egyik hát himnusza. Nagyjából azt tudom ide kötni azért.
De mondj még valamit erről a cikkről, a magyar paraszt techno himnuszáról, ezzel azért felkeltetted az érdeklődésemet.
De nem igaz, hogy ez neked kimaradt.
Hát pedig ki?
Valami olyasmi volt a szövege, hogy álmom egy tanya állat.
Szerintem a Feri az öreg a technőhöz.
Még a rádióban is adták, ami egyébként a magyar rádióról mond el valamit. Mindenesetre benne lesz a csodálatos adásnap. Jártál te akkoriban vidéken? Diszkóban léptek fel meg minden. Eleve volt diszkó. Disznóhizdadából alakították át például a Polgár határában, ebben nem menjünk bele. Lát Fine zevéje, hogy a Jurassic Parkban szerepelt. Isten, a legszebb 90-es évek. Ez az a nosztalgia, amit el kell kerülnünk a hallgatók 28%-a helyett, úgyhogy akár ki is szolgálnánk azokat, akik tech híreket szeretnének.
Jó, de akkor jöjjenek végre azok a kütyük, amik azért nem szúrják ki Gáspár szemét sem, és ugyanakkor engem is megörvendeztetnek. Ezek közül biztos, hogy az első az, ami majdnem, hogy véletlenül került be az adásba, legalábbis azt hiszem, de engem teljesen lenyűgözött. Elkészült az F-35-ös amerikai vadászrepülőgépnek a sisakja, a legújabb sisakja. És hát ez azért olyan dolgokat tud, amit így nem gondoltam volna, hogy már van ilyen technológia, úgy értem, hadi használatban és aktuálisan elérhető módon. Ugyanis ez egy VR sisak, tehát egy virtuális valóság sisakot csináltak az F-35-ös pilótáknak. Nem csak azt tudja, hogy a mindezt az információt, amit korábban a head-up display-re vetítettek, azt most közvetlenül a sisak belső üvegére vetítik, tehát a head-up display oda költözik a fejére a pilótának, aki ezért, ha jobbra néz, vagy balra néz, akkor is látja ezeket az infókat, hanem hogy megcsinálták azt, hogy raktak a holterekbe, mármint a repülőgép holtereiben néhány kamerát, meg infrakamerát, és ezért aztán, hogyha a pilóta lefelé néz, akkor látja, hogy mi van a repülőgép alatt. Kicsit áttetszően persze ott látszik a repülőgépnek a műszerfala, meg a saját lába is, de át tud rajta nézni, mert hogy a sisak érzékeli a fej mozgását, és ugyanakkor a alsó kameráknak a képeit oda vetíti a látómezőbe, ami hát az iszonyú menő. Tehát egy leszállásnál mennyire jó az már, hogy látod magad előtt a leszálló pályát. Ahogy ezt egyébként mondjuk második világháborús repülőkben még csak körülbelül sem lehetett. Tehát ők voltak azok, akik, hogyha egy ember betévedt a felszálló pályára, akkor azt gondolkodás nélkül elcsap.
Nekem viszont van egyébként kérdés, hogy van-e videónk arról, és a hírt azt én raktam be, de nem találtam hozzá semmit, de hát a felét tudsz, hogy hogyan néz ki belülről ez a sisak? Tehát mit lát a pilóta? Mert a sisaknak nagyon szép, de mint tárgy.
Erről a sisakról, tehát az F-35-öshöz készültről én sem találtam videót, viszont ugye a történetéhez az is hozzátartozik, hogy gyártási nehézségek voltak, ezt egyébként a... de jó lenne, hogyha emlékeznék, de azt hiszem, hogy a Lockheed Martin gyártja közösen az izraeli Elbit céggel. Szóval, hogy így nem nagyon akart összejönni a dolog, mert például egy kicsit leggelt a sisak, és az nagyon, nagyon hánytak tőle a pilóták. Meg az infra kamerának a képe az valami egészen használhatatlan volt, szóval voltak olyan bajok, és le is akarták állítani a projektet, és úgy gondolták, hogy ehelyett, a sisak helyett majd az angol British Aerospace-nek a már elkészített sisakját fogják használni, vagy azt bízzák meg egy hasonló sisak kifejlesztésével, amit a Eurofighter Typhoon-hoz csináltak. És ami nagyon vicces, ami szemben ezzel a Magic Helmettel, vagy amit az F-35-öshöz csináltak sisakkal, nem ilyen mozgásszenzorokat használ, hanem ledek vannak a pilóta feje tetején, de olyan ettől, mint egy ilyen kis pattanásos kamaszfej, vagy mint egy beúzott tüskéjű sindisznónak a háta. Van rajta mondjuk 30 össze-vissza elhelyezett led, illetve a pilóta fülkében van 3 érzékelő, ami ezeknek a ledeknek a mozgását figyeli, és így aztán lehet tudni, hogy merre néz a pilóta, vagy pontosabban merre áll a feje. És hogy válaszoljak kelt kérdésére is, ehhez találtam egy olyan bemutató videót, ahol egy kivetítő mellett ott áll egy pilóta, forgatja a fejét, és mi látjuk, hogy mik azok az információk, amit a látómezejébe vetít a rendszer. Azon túl, hogy a célzási információkat, meg azon túl, hogy amerre nézek, oda lőni is tudok, tehát hogy úgy tudok célozni, hogy egyszerűen ránézek a célra, és megnyomom a gombot. Ezen túl tud még nagyon érdekes dolgokat ez a sisak, vagy egy nagyon elsőre talán nem olyan fontosnak látsz a dolgot, hogy mindig a látómezőre vetíti a vízszintes, pontosabban a föld síkot, vagy a horizont síkját. Tehát akárha felhőben repülsz, hogyha éjszaka repülsz, hogyha egyszerűen csak félig ájultan repülsz valami nagy gyorsulású fordulótól, akkor is tudod, hogy merre van a lefelé és merre van a fölfelé. És ez valószínűleg nagyon sok pilóta életet menthet meg, mert ebben azt hiszem az első okok egyike az ilyen légi balesetekben, hogy így nem... Tehát, hogy hirtelen elvesztik az orientációt, a térbeli orientációt a pilóták, és nem tudják, hogy most épp lefelé mennek, vagy fölfelé. Erről a videó, ezt meg betesszük a show notes-ba.
Belekattingattam igazából ebbe a videóba, és hogy emellett azért ez őrületesen minimál. És nyilván tudom, hogy úgy kell felrakni az információkat, hogy minél kevesebb, hogy ne záporozzon szerencsétlen pilótára mindenféle szám.
Igen.
De tényleg az azért F nem tudom hány gyermekkorom játéka, és a retál meg a hasonlók jutnak eszembe, ahol zöld vonalak vannak, és valahol jön szembe egy vektoros ellenfél.
A flight simulator a szebb.
Igen, erről beszéltünk már, hogy az a vicces, hogy ezekben a nagyon modern haditechnikai eszközökben sokszor 10-15 éves technológia van, mármint számítástechnika, meg elektronika, mert hogy akkor kezdték el tervezni, és akkor azzal számoltak, és olyan összetett a rendszer, hogy nem lehet csak úgy lecserélni benne mondjuk egy, nem tudom, grafikus kártyát.
Erre jut ezen, mondjuk viszont, hogy árat ehhez a csodás F-35-ös sisakhoz, annál inkább, mert az Ars Technica az írja, hogy szoftver integráció nélkül kerül 600 000 dollárba darabja, ami magyar forintra átszámolva, ha jól nézem a nulláknak a számát, akkor 139 millió és az apró.
Ez nagyon durva, ez még úgyis nagyon durva, hogy egy F-35-ös azért az ennél jóval drágább, de még így is egy abszolút, hogy is mondjam, csak észrevehető nagyságú ár ez.
Igen, vastagon fogott a ceruza, azért az látszik.
Igen.
Te jó Isten, mennyibe került a kesztyűje a csávónak?
Hát az biztos, hogy nagyon olcsón kellett ezek után megoldják, hogyha benne akartak maradni a költségvetésben. Hát igen, tehát igen, 100 millióba kerül egy F-35-ös mondjuk átlagban. Tehát a 100 millióból tudom, fél millió a sisak, azért az elég meglepően. Az aránytalanul soknak tűnik, nem? mondjuk szoftverintegráció 1 millió, tehát 1%-a a teljes rendszernek a sapka.
Szóval azt mondjátok, hogy drágább, mint a bubi.
Hát
emiatt persze nem jár sapka.
Igen, és nem is tud úgy navigálni. Hát biztos egy ilyen sisak az nagyon, ennél senki nem érezheti magát menőbbnek, mint egy ilyen sisak viselőre.
Viszont mekkora körmöst kap az a kézet, hogy ezek után ráfesti a kis izéjét, a kis logóját, meg a nevét, meg akármi.
Szerintem azt nem is engedik meg nekik, hogy ki kell fizetnie, és 100 évig kell repülnie ezekkel a gépekkel, hogy a fizetéséből letilthassák az árát az okozott kárnak. Viszont a menőségről meg az jut eszembe, hogy a barátunk küldött egy képet, amin egy Typhoon pilóta szelfizik egy GoPro kamerával, és az egészet egy kicsit kellett csak egy-két Photoshop filterrel átszínezni ahhoz, hogy teljesen úgy nézzen ki, mint egy sci-fi képregénynek a egyik nagyon szuggesztív kockája.
Lehet, hogy most tartunk itt egy szünetet, és ezt nézem egy kicsit. Ehelyett inkább azt mondom, hogy berakjuk az adásnaplóba, és nézzetek ti is. Tehát, na jó, aki menő, az menő, és a vadászpilóták azok mindig rohadtul azok.
Hát igen.
Amikor nem lövük le mellőlük a MH17-es utasszállítót, ami persze lehet, hogy nem is úgy volt.
Igen, ezt nem tudjuk, de minden esetre az felmerül gyanúként, hogy azért lőtték le, mert hogy kísérte két Su-25-es flanker a malájgépet, hogy megvédjék az orosz barát szakadároktól, és aztán ezt a formációt nézték a radaron a képzetlen radarkezelők valamiféle EVEX-nek és az ő kísérőinek, és ezért lőttek. Volt legalábbis egy ilyen elmélet, aztán azóta lehet, hogy ezt már cáfolták.
Viszont erről jut eszembe, hogy itt van bekérdőjelezve egy telefonos hír, és pusztán azért, hogy legyen telefonos hírunk, nem beszélünk róla egy pár mondatot.
Melyik?
Melyik telefonos hír?
Az Air Force One-nak a telefonrendszere, amit régen elnök után most tanában újítottak fel, és ami azért nagyon vicces, mert kívülről nézve olyan, mintha egy ilyen ledes fából készült telefonkagyló lenne, mert egy LED jelzi azt, hogy zöld, és csak pizzát rendel az elnök, vagy piros, titkosított vonal, és a vezérkari főnökkel beszélget éppen. Ha viszont a másik oldalat megnézed ennek a vasnak, akkor meg egy Nokia okostelefon csúnyaságú dolog van beleépítve, ami szintén különböző színekkel jelz, hogy éppen milyen híves konfigurál benne össze. És hogy a fél úton a high-tech, a design és az eszméletlenül ipari ronda között van ez az egész rendszer, mindemellett meg sikerült végre egy tucba összerakni a titkos, nem titkos, vörös, nem vörös telefonokat.
Hát egy megjegyzést mindenképpen hozzáfűznék, a design szerintem az itt csak mint a funkcionalitást támogató forma merülhet fel, semmiképpen nem mint esztétikai kategória, mert ez annyira ronda, hogy az valami botrány.
Valahogyan ki kell nézni a Obama elnök a Air Force One-on telefonál című fotókon, ezért nem lehetett egy nagy bakelit kagylót odarakni valószínűleg.
Na de hát odaraktak egy nagy bakelit kagylót, csak barnára van színezve, és az egész ilyen nagyon-nagyon 70-es évek, pedig nagyon-nagyon, tudom, múlt század elős akar lenni tehát és én fát után az a kagyló, de nem sikerül neki jól.
Oda én nem mennék, hogy azt mondjam rá, hogy szépen nagyon nagy ordas hazugság lenne.
Mintha a Domus áruházban vásárolta volna az ember leértékeléskor a turkáló részen.
Jaj, de gonosz vagy vele. A belsője sokkal csúnyább egyébként itt jelezném azért. Mégiscsak ellenben egy 81 millió dolláros szerződés keretében került bele az egész rendszer az Air Force One-ba, és hogyha már egyszer vettek egyet, akkor berakták egyébként az Air Force Two-ba is, ami meg az alelnöknek a gép, amit időnként használ az elnök is.
Azt tudtátok egyébként, hogy mondtam már, hogy melyik repülőgépet hívják az Air Force One-nak?
Hogy érted a kérdést?
Hát, hogy azt az információt próbáltam benne elrejteni, hogy az Air Force One nem az a, mit tudom én, nem tudom, ilyen 747-es szerű gép, amin az elnök szokott utazni, hanem ez egy, az Air Force One egy hívójel, és azt a gépet hívják úgy, amin az elnök pillanatnyilag utazik. Tehát, hogyha az elnök felszáll egy Cessnára, és azzal viszik tovább, akkor az automatikusan megkapja az Air Force One hívójelet, és onnantól kezdve ő az Air Force One, és azonnal oda serejlik egy csomó F-16-os, hogy biztosítsa.
De várj, nem csak akkor, hogyha az a gép az amerikai légierőnek a tulajdona?
Nem. Ha egy civil gépre valami katasztrófa folytán, vagy nem tudom, akármiért is felkerül az elnök, és igazolja, hogy ő tényleg ott van, mármint a rádió kezelőjének, akkor onnantól kezdve ő az Air Force van.
Na jó, de ez most... Bocsa, helikoptereit is így hívják? Vagy ott találtak valami mást?
Nem, az a Marine One, mert a helikoptereket a tengerész gyalogosok adják az elnöki szolgálatra.
Ja, igen.
Marine One.
Amerika összenevesztenek a különböző haderők, ezt mindig szerettem bennük.
Igen, hogy mindenki adja hozzá egy kicsit.
Van még egyébként egy telefonkagyló sírem.
Csak hogy gyalog megy, akkor az Army van.
Amikor a gyalogmenő készülékét biztosítják.
Egyébként Obamának izét is építettek sajátot, újat, limuzint, arról annó, amikor először megválasztották, nagyon cíkeztek. Nagyjából fogtak egy gépet, beleraktak egy akkora motort, amekkorát nem szégyeltek, majd addig öntötték rá a páncélt, amíg folyt.
Igen.
És valami őrületes széfajtók vannak rajta, és meg lehet lőni tankkal, és akkor is túléli.
Egyébként ő kapott saját, tehát az ő számára átalakított BlackBerry-t is.
Mert nem tudták lebeszélni róla, hogy azt használjon.
Így van.
Mégis csak ő az elnöknek.
Mobilizni akart. Igen, de végül is azt nem mondtuk el, hogy milyen titkosítások meg algoritmusok dolgoznak az elnöki külön gépnek a telefonrendszerén, de az mindenképpen megdöbbentő, hát nem olyan megdöbbentő, csak elsőre nem gondolná az ember, hogy van egy külön telefonközpont a fedélzeten, mert hogy olyan sok hívást és adatkapcsolatot kell lekezelni. Ugye ez lényegében egy szuper számítógépet hurcolásznak a repülő fedélzetén.
És amit nem találtam sehol, hogy mert az egész voice over IP-val zajlik, de hogy onnantól mivel lövik le ezt, és hány darab 4G router van a Air Force One-nak az aljára csavarozva, az például nem világos. Ugyanakkor magára a titkosítás egyébként nem sok mindent mondanak el.
Megdöbentő módon pedig az igazán ránk tartozna.
Tudnának mondani biteket, meg számokat, meg akármi. Úgy is lehet annyira nagy számot mondani, hogy tudjuk, hogy amíg a világ virág, meg amíg van atom a világban, addig nem lehet meg feltörni. Aztán majd a kvantum számítógép egyszer is minden megváltozik, de azért attól messze vagyunk.
Jól van, akkor ezt most már nem tudjuk meg. De azt mondtad, hogy van még egy telefonkagylós híred.
Ja, igen, csak egy félmondatos hír, mert egyszer ennek utána olvastam, mert elkezdett érdekelni, hogy a vörös telefon az mégis vörös volt-e. És megdöbbenve vettem tudomásul azt, hogy egyrészt a vörös telefon az nem volt vörös, másrészt a vörös telefon az nem volt telefon.
Hm?
Mert éveken keresztül úgy gondolták, hogy még egy szűrő, és a ne üvöltözzenek egymással a nagyhatalmak elnökei semmilyen körülmények között miatt telex vonal üzemelt Szovjetunió és Amerika között. Úgyhogy oda ment, elmondta, hogy irénke most én gépelnék, és akkor fogták a titkosítást, beindítottak mindkét oldalon, és átírta a másik oldalra, hogy ne küldjetek rakétát, stop, legyünk inkább barátok, stop. És 10 éven keresztül ez így ment, majd csak valamikor a 70-es éveknek az elején korszerűsítették, és akkor került bele telefon egyáltalán. És ha minden igaz, a Brezsnyev élt először azzal a lehetőséggel, hogy bele is hazudjon ebbe a telefonba, és gyorsan letagadta azt, hogy tehát, ha valaki nem szállja meg a Afganisztánt, akkor mi vagyunk azok. Úgyhogy
stop.
Nyugodjatok meg, stop, igen. De aztán megszálltak. És még egy zárójel van az egészhez, hogy mivel ennek a rendszernek mindig működnie kellett, ezért sokkal több olyan forgalom zajlott rajta, amikor a két oldalnak a rádiósai, meg a hírközlősei, azok tesztelték, hogy megy a cucc. És az amerikai ilyenkor jelenzően baseball eredményeket küldtek át a biztos baromira érdeklődő ruszkiknak, az oroszok pedig Turgenjevnek egy vadász feljegyzései című művét küldték vissza.
Egyértelmű, hogy ezt a csatát kinyerte.
Az oroszok nyilván, nem is kérdés, homerunnal. Úgyhogy ennyit a vörös telefonról, őrületesen izgalmas egyébként azt, amit hoztak ott össze. Meg amúgy is szeretem a nagy hosszú kábel kifektetős, kábel kihúzós, telegráfos, telexes sztorikat.
Van még egy titkosítással foglalkozó hírünk, de valamiért nekem így a címéből az az érzésem, hogy a nem tudjuk ki, nem tudjuk mit csinálta, nem tudjuk mivel, de az egész nagyon gyanús típusú hírrel állunk szemben.
Igen, de érdekes, egy fél mondat erejéig maximum. Nem tudjuk, hogy ki, és nem tudjuk, hogy mit, és nem tudjuk, hogy pontosan mit, de adatot gyűjtöttek a Tor hálózaton, amely Tor hálózatról azért nagy részt azt tudtuk, hogy azt sejtettük, vagy azt gondoltuk, hogy kellően biztonságos. Momentán van egy orosz állami pályázat, ahol viszonylag sok rubel, de azért, hogyha az egésznek a jelentőségét nézzük, akkor annyira durván nem. Ajánlnak annak a kutatónak, aki talál benne sebezhetőséget. Van tavalyról olyan kiszivárgott Snowden-féle dia, ahol azt mondják, hogy hát srácok, ezzel a torral, ezzel szívesen nem tudunk rajta átmenni. És a mostani DEFCON-ról pedig letiltottak egy toros hibakeresős előadást, és a patinás és egészen jó amerikai Carnegie Mellon egyetem mondta azt, hogy sorry, de ezt az infót, ezt még nem engedheti ki az egyetem, amit itt elmondott volna a kutatónk. Tehát összességében van egy valami bűzlik Dániában típusú hírünk, viszont pont egy olyan rendszerrel kapcsolatban, amiben mindenki rendkívül módon bízott eddig.
Igen, de a tort azt erre találták ki, nem? Tehát az nem más szolgál, mint hogy nem tudom, államhatalmak elől eltitkolható dolgokat küldözgethessünk a neten.
Nagyjából igen, és az a projekt egyébként, én egyszer beszéltem még 2008-ban az alapítójával, és nagyon büszkén újságoltam már akkor is, hogy ők egyszerre kapnak támogatást az Amerikai Védelmi Minisztériumtól és az Elektronikus Szabadsági Jogtársaságtól, és ez, ahogy néztem, azóta sem változott. Még mindig nyomja beléjük mind a kettő a pénzt, mert hogy fontos, meg kell egy ilyen eszköz.
Érdekes, de hogyha jól értem, akkor most ez a valakik adatot gyűjtöttek rajta, ezt azt feltételezzük, hogy ezek nem málészájú kutatók voltak, hanem csúnya rossz állami hackerek.
Valószínűleg nem kutatók, igen, de nem nagyon tudni semmit. Szerintem jövő héten erre vissza fogunk térni, amikor tisztább lesz meg, amikor kiderül, hogy mégis mi szivárgott ki a DEFCON-ra ebből az előadásból, amit letiltottak. Nem mondom, hogy az elbújtatók legfelvillanyozóbb híre, de hogyha felveszünk.
És akkor sehol se lesz meg az adás már?
Fekete fedóránkat, akkor az végül is izgalmas. Tessék?
Sehol se lesz meg az adás? Az előadás?
De ezek úgyis mindig ki szoktak jönni előbb-utóbb ezek az infók. Tehát ha ott nem tartják meg, akkor majd megtartják máshol.
Na, én azt javaslom, hogy akkor legyen egy olyan rovatunk is, hogy a hátralevő összes hírből mindenki választhat magának egyet, és azt elmondhatja. És aztán búcsúzóra fogjuk. Mit gondoltok erről?
De fáj ez nekem, de igazad van. Válassz egyet, hát ha azt mondod, amit én mondtam volna.
Jó, én egy cikket hozok, ami egyébként nem az a Soylent-es cikk, ami idebe van linkelve, hanem egy tök másik, ami a New Yorker magazinban volt.
És
nem találom a linkjét hirtelen.
Miről szól?
Meséld addig el.
Egy nagyon hosszú profil arról a 20 pár éves mérnök srácról, aki az egészet kitalálta, hogy ő megunta azt, hogy ennie kell.
Mármint a Soylent-ről.
Igen. És ezért az összes Wikipedia szócikket a témában felhasználva csinált egy készítményt, amit azóta is fogyaszt, és amit, amire most akkora kereskedelmi igény van, hogy két és fél hónap várólista van. És ahogy bekezdésről bekezdésre olvasod, egyre bolondabbnak tűnik az egész srác, meg az egész közösség, ami kiépült körülötte, és egyre inkább kapaszkodsz, hogy ez most egy vicc, ugye? És ezt így nem gondolhatja komolyan.
Mármint azt, hogy egy ilyen italporral kiváltja az evést, és tehát az italporban minden benne van, ami egy fiziológiailag szükséges az átlagembernek.
Ez egy robot, és most itt nem túlzok, hanem ennek az embernek tényleg alapvető gondjai vannak az empátiával, meg a többi emberi érzéssel is. Csodálatos nézni, és igazán az volt az eredménye, hogy ezek után mindenképpen ki akarom próbálni a Soylent-et. Fel is mentem a Soylent fórumára, ahol a legtöbb topik az azzal foglalkozik, hogy tök jó ez a Soylent dolog, de mit kell csinálni, hogy ne fingjak annyit?
Ez egy csodálatos továbbfejlesztési lehetőség. Egy DLC-t lehet kiadni a Soylenthez.
Nem
anti-heart oilt, amit ha még beleöntesz, akkor ez a kérdés is megoldódik. Egyébként a Verge-nek az egyik újságírója az vette a bátorságot és kipróbálta, hogy egy hónapig csak Soylentet fogyaszt. És ez egy hosszú cikkben írta le a tapasztalatait, az nem derült ki a cikkből, hogy rögzítettek-e orvosi paramétereket a kísérlet előtt és után, és hogy összevetették-e azokat, tehát hogy nem tudom, szétesette a vérképe, vagy lett-e krónikus vitaminhiánya, vagy ilyesmi, hanem elmondta a tapasztalatait, és lényegében azt mondta, hogy a Soylent nem olyan rossz ízű, simán meg lehet inni, tehát egyáltalán nem egy ilyen nehéz dolog ez magát az íz tekintve, de a szociális helyzetet tekintve meg elviselhetetlen, mert hogy az ember néha elmegy a barátaival étterembe vagy ide-oda, és akkor ott meginni egy ilyen barna löttyöt, az azért nagyon fájdalmas. És vesztett pár kilót, de nagyon jó volt a közérzete, és kicsit ilyen eufórikus is volt az egész. Tehát nem volt annyira negatív a tapasztalat, mint amire számított. És
majd azért
nem vártuk volna.
A cikk az azzal zárul, és amikor az egész lezárult, akkor egyszer csak megkínálták egy almával, és az volt élete legjobb almája, és hogy a Soylent arra hívja fel a figyelmet, hogyha az ember abba hagyja, hogy enni alapvetően jó dolog.
Igen, ez a marhaság része, de azt is állítja ő, és ebben is azért van logika, vagy van tehát értelmes a mondás, hogy a Soylent arra nyilván nem lehet jó már, mint hogy pszichésen nem úgy vagyunk berendezve, hogy elhagyjuk az evést, és helyette csak ezt a szart ígyük, de hogy naponta egy étkezést, vagy azt az étkezést, ami problémás amúgy, azt kihagyjuk, vagy helyette megoldjuk ezzel az italporral, az nem teljesen légből kapott elképzelés. Ha mondjuk nincs időd reggelizni, akkor ezt megélheted a metrózás közben.
És jó lesz majd a máson, amikor mögénk vagy utánunk lövöldözik teherűrhajóval.
Ja, nem, egyébként a New Yorker interjúból vagy profilból kiderül, hogy a végén az a nagy víziója ennek a srácnak, hogy majd kitenyész valami olyan baktériumot, ami ezt termeli melléktermékként.
Na, ez mindjárt sokkal izgalmasabb, ilyen föld alá költözünk disztópikus science fiction. A 80-as években nagyon mentek ezek a témák.
Ez a srác olyan, mintha az összes ilyen disztópikus science fiction-t, és az összes ilyen Arthur C. Clarke-os, meg hasonló hard sci-fit, ezt mind komolyan vette volna, és ez alapján képzeli el az egész világot. Az a fajta ember, akit nagyon messzire el akarok kerülni, de biztos távolságból bottal piszkálva érdekes.
Hát nem valószínű azért, hogy le fogja igázni a Földet ezzel az új technológiával, én ezt pont azért nem gondolnám, mert az emberek szeretnek enni, és nem nagyon látják a okát, hogy miért is kéne ezt feladni. Sőt, nem csak, hogy szeretnek enni, hanem szeretik magukat definiálni azzal, hogy valamilyen evési irányzathoz, vagy evési rendszerhez csatlakoznak. Tehát ugye a paleósok késhegyre menő vitákat tudnak folytatni a vegákkal, és a bajnokok diétája hívők.
Mi ez a bajnokok diétája?
A bajnokok diétája, az kérlek szépen az a lényege, hogy reggel és délben...
Harcos étrend.
A semmi más nem eszel, csak gyümölcsöt, és vacsorára viszont lényegében azt teszel, amit és amennyit akarsz. Tulajdonképpen ilyen egyszerű a dolog.
Ennek zavaróan kevés szabálya van, szinte már megígyezhető.
Megígyezhető, és egész jól betartható is. Most azzal direkt nem hozakodom elő, hogy van egy közeli ismerősöm, aki ezt betartva nagyon klasszul tudott egy csomót fogyni, és nem is érezte rosszul magát. Mert hogy ilyen ismerőse mindenkinek van az összes táplálkozási rendszerhez, és természetesen ennek is van tudományos magyarázata, mármint, hogy miért is van az, hogy ez egy tévedés, hogy este már nem szabad enni, hanem sőt, este kell lenni igazán, az lesz a nagyon jó volt a szervezetednek, de nyilván nem jegyeztem meg ezt a magyarázatot. Ahogy lényegében a többit is nagyjából elfelejthetjük.
Na, ez volt az enyém.
Feri, válasz egy témát.
Hát úgy is tudom, hogy egyébként két dolog közül választhatok, és egyiket választom, én a másikat fogod te választani. Én azt a Kickstarter projektet választom, ami egy luxus óra, gyártásáról és megvásárlásáról szól. Ehhez létrehoztak egy márkát, a Leonard & Church márkát, ami azt hiszem 6 vagy 9, mindenképpen valami 3 malosztató számú modellt kínál, ezek kézzel készített luxusórák különféle nagyon menő szíjakon, és ugye ebben nincs egyáltalán semmi különös, vagy nem tűnik annak, de nem is azzal hirdetik a Kickstarteren, hogy ez egy újfajta óra, hanem ez egy új mód, ahogy luxusórát vásárolhatsz. És az a történet lényege, hogy ami egyébként oly sok mindennek manapság az interneten, hogy ők azt mondják, hogy a luxus óra vásárlás az azért olyan nagyon drága, mert rengeteg közvetítő van benne ebben az üzletben, mire a gyártótól a vevőig jut az óra, addig számtalan jutalékot fizet ki különféle kiskereskedőknek, nagykereskedőknek, brókereknek és biztosítótársaságoknak. Ehelyett ők most azt mondják, hogy ők lesznek a gyártó, és közvetlenül a vevőhöz juttatják el az órát, és amit így spórolnak a kereskedelmi lánc hiányán, azt mind visszaadják a vevőnek. Egy ilyen óraszerelmesekből álló baráti társaság alapította a projektet, és azt hiszem 75 ezer dollárt akartak kérni, már van 96 ezer dollárjuk úgy, hogy még 22 nap hátra van a történetből, tehát nem csak őket bosszantotta az, hogy ezek az órák azért drágák, mert sokan rátesznek hasznot.
És mindezt úgy egyébként, hogy a legolcsóbb óra, ha jól látom, akkor 70 dollárnál kezdődik, ami azért nem egy nagy pénz óráért. Jelzem, nekem azt tetszett ebben a hírben, hogy belátták azt, hogy az órának a lényege a számlap, és nem azzal menőznek, hogy milyen szerkezet van benne, meg tripla turbion, meg amit akartok, hanem simán vettek egy a Citizen csoporthoz tartozó Miota mechanikát, ami egy jó óra mechanika, ezt beleszerelték, rajzolták hozzá számlapot, és ott van a 12 vagy 15 vagy akár hány darab típus, válasszák közül magadnak.
Azt nem tudom, hogy a Miota az egyébként csinál kvarcot is, meg automata órát is, mechanikát, és azt nem írja sehol, hogy automata el vagy kvarc, úgyhogy feltételezzük, hogy kvarc.
Ami szintén viszonylag keveseket érdekel, ha csak nem hardcore óra buzi a vásárló. Update-szen lehet utána lehetne nézni, de az igazság, hogy nem tettem meg. A másik pedig, hogy viszonylag sokan vannak azok közül, akik így csinálnak most nem óra márkát. Adás előtt egy ugrott be a AVI 8 nevű brit, amúgy repülős kötődésű cég, ilyen mindenféle világháborús vadászok után neveznek el órákat, meg próbálnak ilyen pilóta órákat összehozni. Ők még japánik sem mentek el, náluk kínai mechanika van az óra mögött, viszont szintén piszak jól kinéző darabok amúgy.
Hát ez szerintem borzasztó felemelő, hogy egyre többen beismerik azt, amit a Kert is mondott, hogy igen, az, hogy milyen mechanika van benne, az mindegy, az talán elvárható, hogy mérje az időt, mármint, hogy pontosan mérje az időt, de hogy ezt hogyan csinálja, az másodlagos ahhoz képest, hogy hogyan néz ki a csuklónkon.
Való az egész óradorolnak persze a legyilkolása, mármint az a finom mechanikai buzulásnak, de hát szépek ezek az óráknak.
Igen, és hát állítólag ez a Kickstarter projekt azt mondja, hogy ők is kézzel gyártják majd ezeket az órákat.
Nyilván ezeket mind kézzel kell össze, tehát a kvarcórát is kézzel rakják össze.
Tehát azt mondod, hogy ez csak egy ilyen marketing rizsa, hogy a kézzel összerakás azt fogja jelenteni, hogy belepottyantja a mechanikát és rácsukja a fedelet?
Emlékszel, volt egy pár adásra korábban, néztél nagyon, hogy mi abban a pláne. A Swatchnak volt most egy ilyen, vagy van most egy ilyen limitált szériás órája, ami 51 darabból áll, és az a hatalmas nagy pláne benne, hogy azt teljesen géppel rakják össze. És amikor 2014-ben egy órára azt mondják, hogy figyeld, mert ez hatalmas innováció, hogy ez géppel rakják össze teljesen, akkor annak nincs egy hírértéke, hogy ezt most kézzel csinálják.
Az mondjuk azért valószínű, hogy a Casio LED órákat, vagy a 9 szegmenses kijelzős órákat, azokat géppel pakolják. Tehát ez jó, más játék.
Az egy más játék.
De hát az ilyen, tudom én, 6000 forintos mutatós órákat is géppel rakják össze, nem?
Nem tudom. Abban azért vannak mozgó alkatrészek.
Jó, de lehet, hogy sokkal.
Gépjárműben is vannak mozgó alkatrészek, aztán mégis a gyártósoron készül.
Tudom. Kézzel rakják össze a gyártósoron.
Mit?
Simán lehet egyébként egy szalagmunkás sokkal olcsóbb, hogy egy robotot, ami nem töri el a műanyag mutatót.
Emlékszel, mutatják, amikor ilyen sencsenyi gyárakat mutatnak be, akkor ott is kézzel rakják össze az iPhone-okat.
Hát sencsenben mindent kézzel raknak össze, mert nagyon olcsó a kéz, gondolom én. Egy német autógyárban nagyon-nagyon kevés ember nyúl hozzá ahhoz a kocsihoz, amit aztán eladnak neked.
Igen, csak jelenzően a 6000 forintos óra azt Kínából fog jönni.
És ez a Kickstarteres óra nekem nagyon bukta cukrozónak tűnik.
De pont ez, hogy az emberek a cukorra kíváncsiak a buktában.
És akkor...
Legyen ott az egy darab middleman, aki megtervezi a jól kinéző órát, megveszi hozzá az alkatrészeket, összerak, és a végén rányalja a bélyeget.
De innen kezdve nem egy érdekes projekt.
Igen, viszont tehát érdekes a trend.
Hát érdekes a trend, meg érdekes az üzleti megközelítés.
Ez az üzleti megközelítés, ez egyébként mindenhonnan ez jön most. Tehát ennyiben nincsen benne semmi novum. Ez tényleg egy trendként nagyon érdekes, hogy a Kickstarteren el lehet adni simán azt, hogy szia, én most kivágok egy csomó middleman-t, és nincsen semmi tapasztalatom, de higgyél nekem, mert off the shelf alkatrészekből fogom neked összerakni. Uh-huh. De ez konkrétan nem egy érdekes példája szerintem ennek a trendnek.
Engem megragadott azért, mert egy lényegében egy ékszerrel teszi ezt meg. Tehát, hogy egyrészt megtartja a kézműves részét, már amennyiben hihetünk a Kickstarteren leírtaknak, másrészt pedig valahogy, tehát egy luxus termékből vezeti ki a luxus árazást, ami lehet, hogy egy rossz stratégia, mert hogy a luxus termékekben a vevők szeretik azt, hogy ezek drágák. Ez fontos nekik, hogy azok legyenek. A luxus terméket olcsón adni, az valószínűleg egy hibás gondolkodás.
Viszont tömeges dizájnterméket gyártani meg nem hülyeség.
Hát igen, de ahhoz meg nem kell kézzel macerálni ott az óratestben. Na jó, nem tudom, ez egy érdekes.
Térjünk majd vissza erre, amikor elkezdenek szállítani, engem az érdekel ennek a további élete.
Szerintem is térjünk vissza, addig pedig kell te válasszál magadnak egy hírt, én tudom, hogy melyik lesz.
Én pedig kiválasztom azt, amit meg.
Megígérem, hogy következő adásra 10 pontosan ilyen Kickstarter-t fogok.
Mindenképpen gyűjtőmunka, házi feladat. Ezt sem fogod szeretni, Gáspár, elhoztam a Coolest nevű hűtőtáskát, amely hűtőtáska, hát a hűtőstáskáknak a transformere. Bármerre hajtott ki, valamit ki lehet bőle szedni. Egyik sarka Bluetooth hangszóró, másik sarka kerámia ki, és harmadik sarkában viszont sör van, hála jó Istennek. Ez az a cucc, ami egy ilyen mobil partinak adják el nagyjából. 50 ezer dollárt kért a Kickstarteren 15 nappal ezelőtt, még van 30 napja, és van 7,75 millió dollárja. A világ összes istenverte hűtőtáskáját eladták már ezek az emberek, akik elindították ezt az akciót, és tényleg csak annyit ígérnek, hogy ez zenélni fog, van benne turbizgép, mert az ember nem csak sört akar inni, hanem
margaritát is.
Akar darálni a margaritát magának, tud USB-n feltölteni más kütyüket, rá lehet szíjazni egy-két dolgot, van benne szalonnázáshoz vágódeszka, és az egyik sarkán még sört is lehet bontani, ha voltál annyira botor, hogy nem dobozosat vettél, nem üvegeset.
Igen, és igazi nagy marhaságnak tűnik, mert egyébként úgy is néz ki, mint hogyha a Deal Extreme-en Alibabán vásároltad volna. A dizájn is körülbelül olyan, hogy így nagyon össze van dobálva ez a sok funkció egyetlen dobozba, beleértve a nagyon büszkén hangoztatott paramétert, hogy ez is kerekeken húzható, de ennek a kerekei kétszer olyan szélesek, mint az átlagos hűtőládok kerekei, és ezért nem merül el a tengerparti homokban. De én azt szeretem nagyon ebben a történetben, hogy egy csávó, aki kiszokott járni a természetbe, mondjuk kerti partikat tartani, az ugye átgondolt, hogy mi hiányzik, mi kell ahhoz, hogy egy kerti parti vagy egy piknik az jól sikerüljön, ő szerinte. Vagy mik azok a klasszikus hibák, amik így elkövetődnek, tehát például, hogy nincsen nálunk sörnyitó. És akkor a hiányzó dolgokat összepakolta egy eszközbe, igazándiból a piknikek svájci bicskáját gyártotta ő le, és úgy látszik, hogy az emberek imádják azt, hogy kapnak egy olyan eszközt, amivel 8 másik eszközt helyettesíthetnek, mert ez végül is csupán ennyiről szól. És hogy azért az innovációra is legyen szó, azt említsük meg, hogy van benne egy nagyon jó akkumulátor, ami miatt ez a cucc tényleg hűt. Tehát nem csak egy jégakukat kell beledobálni, amit kisebb gyermekek jégapunak mondanak, hanem van benne egy aktív hűtési rendszer is, ami kibír egy napot talán.
Na, teljesen okos, dög nagy egyébként, kisebb autóknak a csomagtartóját azt hiszem, hogy teljesen ellepi. Ugyanakkor meg hát csodálatos.
Közben én csináltam egy Google keresést, kickstarter.com mióta a kereső szóval, és találtam egy porci a Melbourne Watch Company-től, 35 ezeret kértek, és 83-at kaptak, 2014 végét célozzák meg. Orbital, ez is 19 ezeret kértek, 16 jött be, nem látom, hogy mikor shippelnek. Brigade 7, nekik nem sikerült, ők 13 ezeret kértek, és 3 jött össze. Itt van egy Cobra de Calibre, az is sikeres volt, van egy Yes Man, az is sikeres volt, van egy Hawthorne, az is sikeres volt.
Na de hát ez pont azt bizonyítja, amit a Kelt mond, hogy nem a... Tehát ezeknek az embereknek a vevői, azok nem a kézi munkát vagy a mechanikát fizetik meg, hanem a dizájnt.
Szeretnének egy jó kinéző órát, ezt minden vágyuk.
Igen.
Közben találtam olyat, aki 300-as limitált példányszámot ígért egyébként, és ő is megkapta 66 ezer dollárját, ez a Rubicon 50.
Azt nem látom, hogy ezek shippelnek-e már. De lényeg, hogy ez nem egy egyedi dolog, és furcsa, hogy most tűnik fel.
Az a 8-at pont azért hoztam, hogy legyen egy másik, amire azt tudom mondani, hogy ott van. És szerintem pár adással korábban volt már egy másik hasonló órás cég, akiről vagy beszéltünk, vagy nem. Mindenesetre ez a trend, ez így itt van.
Jól van, akkor ezt a trendet elcsíptük, felmutattuk, és amúgy is itt az ideje a búcsnak, mert most meg egy kicsit hosszúak lettünk, azt hiszem. De a végén még mindenképpen meg kell említenünk, hogy a podcast életében az is egy mérföldkő, nem csak a kérdőív és a önmagunkkal való meghasonlás és a szent ígéretek, hogy én kevesebbet fogok beszélni, Gásper pedig vidámabban fogja nézni a telefonokat. Szóval, hogy az is nagyon menő, hogy képzeljétek, kaptunk mi a podcast az infokukat metiheter.hu címre egy sajtóközlemény a Huawei-től. Úgy volt megcímezve, hogy kedves partnerünk.
Lássátok, kivel van dolgotok, a sajtóközlemény tartalmát nem ismertetjük.
Igen, igen, az nem volt olyan végtelen nagyon érdekes, és az is nagyon gyanús, hogy minthogyha azok a AR szakemberek, akik ezt a sajtóközleményt kiküldték, azok minthogyha mi ismerőseink lennének, erre gyanakszunk. Tehát lehet, hogy innen származik a dolog, de ez mind nem érdekes, hiszen a podcast olyan messzire jutott, hogy most először egy technológiai cég egy közlemény kiküldési listájába is felvett minket, mégpedig a mi hivatalos címünket, úgyhogy mi nagyon büszkék vagyunk. Én legalábbis a seggemet verem a földhöz, hogy ennyire komolyan vesznek minket, és mostantól majd felolvashatunk nagyon-nagyon izgalmas negyedéves jelentéseket dollárban számolva és százalékokkal jól ellátva.
Próbáltuk kivédni, de média lettünk.
Az Isten is.
De ezt ígérték nekünk, hogy mi vagyunk a média, nem?
Ú, de másnapos voltam azon az előadáson, te jó Isten. Klasszikus magyar konferencia történet, egyébként mindent elmond a magyar konferenciákról, elhívták a nyugati előadót, aki elmondta azt, hogy a civil média hogy van, viszont egy konferencia második napjának reggeli előadó szlottjában volt. Hatan voltunk, én kurva másnaposan, de nem én voltam a legrosszabb, hanem az a kollega, aki kiment hányni.
Igen, klasszikus konferencia második nap reggel. Az a legjobb ilyenkor, amikor még néha láthatunk egy-egy előadót is, aki ugyancsak ezzel a problémával küzd, vagy esetleg a panelbeszélgetés során elalszik.
Ez az előadó sajnos úriember volt, úgyhogy ő nem volt, ezért különösen sajnáltuk.
Ez volt az, ahol a Team Wu tankcsapdára táncolt, ugye?
Igen. No, de nem mutassuk a sztoriainkkal a kedves hallgatókat, hanem köszönjük el, mert nagyon hosszú lett az adás. Szervusztok, kedves hallgatók! Köszönjük a válaszokat, írjatok nekünk kommentet, e-mailt.
Sziasztok!
Sziasztok!